Sziasztok, ez itt a Karanténkast 96. adása, pontosan 45 évvel azután, hogy megszületett egy fantasztikus férfi, akit majd a legvégén fogok megmutatni, mert hát azért mégiscsak valami csattanóra kell építeni ezt az egészet. Előtte bemutatnám kisebb tömeget, aki ma itt van, mert hát van sajtósunk, egy férfi.
Szabó aki Márté, Magyarországon hello. Dolgozik.
Igen, igen.
Aki Magyarországon
most
dolgozik.
Most még, de egyébként akár dolgozhat a külföldön is.
Igen, kiflitolva vagyok Magyarországon.
Jó, de rendben.
Nagyon én örülök.
Mennyit költöttél eddig a mai adásra?
Te mennyit költöttél? Te vagy a producer.
Ja.
Már nem mondanál, hogy azok költsenek, akik hallgatják.
Így van. Úgyhogy te elég sokat hallgatsz Máté adás közben, mennyit költöttél ma eddig? Befizetted már, hogy részt vehetsz?
Igen, én mindig. Jó. Az rendben. Én időm az pénz, úgyhogy igen, természetesen.
Mondjuk kicsit száraz volt a kifli, amit küldtél, de köszönöm szépen.
De, és egyébként mindenkinek ajánlom Ádi videóját a témával kapcsolatban, mert azt megnéztem a hétvégén.
Ha már itt van, itt említetted, akkor hello Ádi, hogy vagy? Te hányadik napnál tartasz karanténilag, ha ez nem titok?
Mármint, hogy karanténilag vagy te is. Igazából. Ja, ugye már ilyen pénteken lettem megfogva, úgyhogy szombat, vasárnap vagy nem voltam dolgozni, majd hétfőben, ugye?
Azt hiszem, igen. Ez csak onnan tudom, hogy karanténkasztot veszünk fel, tehát valószínűleg hétfő van.
Gyanús, felettébb gyanús.
És vannak tüneteid?
Most már, hát, picit még ilyen minimális nazalítás adódik, de ez durvább volt, hogy péntek szombaton, hogy szombat délután igazából még nagyjából egyébként úgy egészen jól el voltam. Szerencsére semmi extra.
Jól van, örülök. Én a hanyadik, várjál, ránézek, az olyan 8. napnál tartok, kicsit már kurvára unom, de hamarosan vége, holnap után kimegyek, 6. haszakad, tüneteim nincsenek. Nem tudom, vannak-e tünetei Fülöp Marcinak, hello Marci.
Hát, szevasztok, nekem miért lennének tüneteim?
Hát, mit tudom én.
Valami hát, volt az első, aki megtudta, hogy benyeltem.
Igen, én az Ádámmal ott első kézből én is, amikor az Ádám tesztelt vele voltam, úgyhogy amikor kijött az úr a sátorból, és elmondta neki, hogy Ádám negatív, mehetsz, akkor mi még beszélgettünk az Ádámmal egy olyan másfél percet körülbelül, és ez nagy szerencsének bizonyult, mert a srác újra kijött a sátorból. Ádám, itt vagy még? Aha, mégse negatív, maradj. Vagyis menj, hát, csak ne ide, csak ne be az épületbe, hanem haza.
Ez milyen fura, mert annak idején, hát az én tesztelésemet Makó G, baseball szakkommentátorunk nézte végig, nekem kb. Egy perccel később kijött a néni, és azt mondta, hogy figyelj, szerintem te nem menj sehova. Mondtam, hogy jó, oké. Akkor megyek be papírokat tölteni. A Makó G, hát ő rendkívül elővigyázatosan, maszk nélkül, minden nélkül jött utána, és nézte, hogy papír töltök ki, és így mondták neki, hogy Gábor, legyen szíves, vegyen már fel legalább egy maszkot.
Hát igen. Doktor Makó G.
Igen, figyelj,
ez vicces volt,
nem úgy orvos.
Ádámmal ott álltunk egymás mellett, és akkor kijött a srác, és akkor mondta, hogy pozitív, és akkor én így reflexzi, hátraléptem 3-at.
Az vicces volt, igen.
Igen.
És akkor utána jött az, hogy fogom megmagyarázni ezt az előző csók jelenetet.
Hát ez az. Az otthon az asszonynak. Igen.
Na, nagyon szép. Hogy telt a hétvégéd egyébként, Marcel?
Dolgoztam most viszonylag sokat.
Jaj, te szegény.
Nagyon jó volt.
Rólad írták, hogy honnan akasztották le ezt a hülye kommentátort a hétvégén?
A lehetséges, igazából nem tudom, melyik meccshez írták, lehet, de nem tudom, nem találkoztam ilyen írással, de hát attól még lehet. Volt egy olasz meccsem, az nagyon jó volt, meg egy török, ami szintén egyébként jó volt, úgyhogy élveztem.
Mennyi ideig lesz még olyan? Tényleg te voltál már promóhang török meccs után?
Nem, mert a Szalai nem képes gólt lőni.
Ajaj, lehet, hogy már az új csapatára vár.
Negyedik Fener meccsemet csinálom idén, és még egy kapura lövése nem volt.
Azt a mindenit. Hát figyelj, lehet, hogy folyósítanod kéne neki kisebb összegeket egyébként.
Hát tényleg.
Szeretne egy óhag lenni most már.
Szeptember óta,
de mert nem. Most már mindenki volt, csak én nem. Még a Gyulai Miki is. Igen, na jó, nem húzzuk tovább. Itt a 45 éves. Szia Attila.
Hello, a cikácska.
Te beköszönt.
Üdvözlet a többieknek és a kedves hallgatóknak is.
Na figyelj, Attila!
Ha még nem mondták eddig szép magukat, akkor mostantól mi lesz?
Na jó, hát figyelj, én készültem neked egy apró játékkal egyébként, amelyet hát akkor így lőjünk el az elején. Tudsz-e olyan embert, aki ugyanazon a napon született, mint te? Mármint, hogy nem pont ugyanabban az évben, de hogy szintén november 8-án ünnepli születésnapját.
Mint ma Twitteren voltam egyszer, egy egyet már tudok mondani, hogy tegnap este, amikor föltetted először ezt a kérdést, akkor még nullánál jártam.
Na.
De Joe Cole.
Na. Hülyeség. Na figyelj, Attila, mondani fogok neked három nevet. A három névben az, majd, hogy nem az, a, az az egyesség, hogy állítólag mindegyik november 8-án született. Ebből az egyik az azért érdekes, mert állítólag létezett, de még az sem bizonyított, hogy létezett.
Várj, ezt feladatot, az mi bajod van?
Majd elmondom, figyelj ide. A másik kettő miatt kurvára irigy vagyok egyébként. És az, az egyébként óriási, hogy az a, az a két ember az egy napon született, vagy ugyanazon a napon született, mármint, hogy nem ugyanabban az évben, de ugyanazzal a dátummal, ez ilyen mindig nagyon bonyolult.
Ezt szerinted érteni fogja valaki, amit mondtál igen. Az elmúlt fél percben?
Nem baj.
Hát reméljük, figyelj. Hogy a slusszpoénnál mindenki.
Igen, jó, tehát figyelj, az lesz a feladat, hogy ezzel a három emberrel neked egy közös valóságshowban kell szerepelned, meg kell mondanod, hogy ez melyik valóságsó legyen, Dancing with the Stars, vagy Hal a tortán, és egy nagyon rövid szinopszist kéne ehhez az adáshoz írni.
Aztán pedig beszerkeszteni a gridbe.
Így van, alany 1, Bonc Attila, ezt már tudjuk. Alany 2, egy állítólag létezett személy, aki nem más, mint Johanna, a női pápa, aki a legendárium szerint létezett, bizonyos források szerint nem, bizonyos források szerint november 8-án született, bizonyos források szerint nem, de ugye bizonyos források szerint nem is létezett. Őt véletlenül választották pápának, mint nő, ami ugye akkor sem volt szabad, és most sem, 9. században járunk, nagyjából nem túl jól dokumentált időszak. Azt kell róla tudni, hogy...
Ez Zoli bácsit kellett volna oda delegálni, az dokumentálva lett volna.
Igen, na úgy derült ki, hogy nő, hogy egy pápai körmenet során megszült. Egyes legendák szerint abban a pillanatban kivégezték, és ott helyben elföldelték, egy katedrálist építettek a sírjára, amit aztán egy másik pápa lerombolt, és onnantól kezdve a legendárium szerint minden pápa beiktatást szoknyában kellett elvégezni, mert kötelező volt csekkolni, hogy mi van a gatya alatt. Na, tehát ő az egyik társad.
Várj, és ő miatt irigykedsz, vagy ő miatt nem?
Nem, ő nem annyira. Na, most figyelj. A másik társad, kérlek szépen, erdélyi lakos volt annak idején, amikor élt. Úgy hívják, hogy harmadik Vlad a karóba húzató. Akinek legendájából indult ugye a Dracula kultusz, és teszem hozzá, ugyanúgy november 8-án született a Dracula írója Bram Stoker is. Tehát ők hárman a barátaid, akikkel együtt kell szerepelned egy valóságshowban, melyik legyen az, és mi a rövid szinopszisa.
Hát figyelj, akkor legyen az utóbbi kettő.
Attila, nem választani kellett a társak közül, ők a társaid, de és választ egy valóságsót, hogy ja. Melyik valóságsóban fogsz velük szerepelni.
Mi volt a két valóságsó?
De a Dancing with the Stars az nem is valóságsó.
De bármilyen valóságsót mondhatsz, vagy bármilyen reality versenyt mondhatsz, bármit, én kettőt hoztam példának. Egyébként felhívom a figyelmeteket arra, hogy Attila azonnal a nőt zárta ki. Abban nem
akar engedni.
A celeb vagyok,
meg is kémmel. Too hot to handle, azt ismeritek? Hát figyelj, én arra szavazok.
Várjál, Marci, mi bajod van?
Figyelj, volt olyan Dracula feldolgozás egyébként, melyben Vlad elég jól nézett ki, emlékeim szerint.
Azt kérdezte Attila, hogy mi bajom van?
Hát... Mert valami olyas valóságot volt, amiről életemben nem hallottam.
Na hát rövid
színok. Too hot to handle, az, de gyorsan...
Próbáld értelmezni a címét, Attila.
Igen. Too hot to handle, tehát túl forró, hogy kezeljük, vagy bírjuk, vagy nem is tudom, hogy, és az a lényege, az egy Netflixes ilyen reality show, vagy valóság show, bezárnak oda 10-12 ilyen szexmániás kamaszt, vagy ilyen fiatalt, ilyen 20-21 éveseket, és akkor az a lényeg, hogy az egyetlen feladatuk egy héten át, hogy kibírják szex nélkül, és akkor kapnak egy nagy pénzdíjat. Én ezt dobtam
ezt
be.
Ezt rátalálták ki.
Úristen. Baszom, hogy valóságsokban valamire nem vagyok otthon. Szerencsére.
Talált, hogy nagyon jó neked.
Marci, eldönt.
De volt
de igen, hogy azért
nekem kell választani.
Nem tudok.
Az első valóságsok egyike volt Magyarországon, ez a bár című, aminek érted, az a lényeg, hogy beköltöztek.
Azt még láttam.
Na tessék, és akkor ott egy bárban kellett dolgozni közben. És érted, lehet inni minden. Frankó, mi kell még?
Az jó volt. Na jó, de ott az a baj, hogy akkor extra töltetként vért is nyilván fel kell szolgálni. Minimum Vlad bácsi miatt, de lehet, hogy az író miatt is.
A Bloody Mary-t.
Na, Nekem a Too Hot to Handle egyébként már csak azért is tetszik, mert kíváncsi lennék, hogy kitől esne a női pápa azonnal, hogy állja a teherbe a műsor végére. Undorítóak vagyunk.
Figyelj, Gauska, szinopszisból viszont te vagy jobb, azt átengedem neked.
Hát ahhoz ki kéne, de mi a Bár című műsorba?
Aha.
Hát iszok, mint a gödény, azt ennyi. Az valahol az Andrássy úton volt emlékezni.
Igen, igen, nekem is az
igen, 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 nekem is az emlék.
Unikum zenekar?
Nem, amit mondtam, ez a Mi van a nevedben, Mi van a szemedben, szerintem Unique.
Na, hát mondom, hogy
Unique. Tényleg, tényleg, jogos.
Tényleg, de tudtad, vagy véletlen
volt? Én ne tudtam volna. Na, hát
igen, valóban a Unique volt, basszus, tényleg. Most így meg rákerestem.
Figyelj, ehhez is értem.
Ennyike.
Ennyi, ja, így. Ja. Na, Attila, mi lesz a mai születésnapi program? Most már voltál urológián.
Ott nem voltam. Mondjuk a hasonlóknál tényekhez, én urológián nem voltam, hogy te járkálsz állandó jelleggel. Ott nem voltam.
Attila, csak úgy egyébként nagyon halkan szeretném megjegyezni, hogy a 45 az az életkor, ami után minden évben ajánlják az urológus meglátogatását.
Prostata. Voltál már minden évben? Voltál minden évben?
Voltam.
Ja.
Én is idén lettem 45, de nekem nem ez volt az idei, nem az idei volt az első. Én ezt de korábban elkezdtem.
Ebben a szempontban nekem
jó, de te hobbi szinten jársz.
Így van.
De egyébként, ha már november van, azért mondjuk, hogy egyébként tényleg menjen mindenki, és vizsgáltassa meg magát.
Egyébként igen, és hogyha valakinek van kedve, akkor csatlakozzon a Movember mozgalomhoz, ami egyébként önmagában nagyon szórakoztató, ha nem utálnám annyira, hogy csak bajuszom van adott esetben. Mert mikor csináltuk mi ezt? Ja nem, várjál Máté, ti egy évvel később csináltátok, mint ahogy mi a
Threshold-ot csináltunk. Sokszor sok mindenki. Tehát ez több éven át volt.
Jó, mert azt tudom, hogy a Threshold első évadában, vagy a másodikban csináltuk, 8 évvel ezelőtt, akkor a másodikban, és arra emlékszem, hogy elmentem egy azóta már sajnos nem létező étteremben, nagyon szerettem oda járni, így nagyjából november 20-a környékén, beléptem, megálltam a pultnál, és a pult túloldalán lévő fiú sajnálkozva rám nézett, hogy te is Movember? Igen. Jó, de hát kell. Egyikünk sem nézett ki normálisan. Viszont Máté, neked nagyon naturálisan állt a bajusz emlékeim szerint.
Én most is neveztem.
Én igen, nem
akarom elárulni, hogy azért nem egy 37 éves férfi szőr mennyisége van az arcomon. Egy
na, gyereki, na jó, de figyelj, az állat az
ugyanaz. Nem, most még csak a szakállamat. No shave november van, és a végére fogok.
Ja, most no shave november van, jó. Figyelj, egyelőre nekem novemberben no shave november is van, meg száraz november is van, meg minden van.
Alkoholt sem fogyasztok egyébként.
Ja. Elon november.
Mi? Jó, hogy megyek egy legénybe.
Alone november.
Az mi?
Hát, hogy egyedül vagy. Alone.
Ja, hogy értem. Mert most egy pillanatra Elon maszkot próbáltam volna belekeverni ebbe a dologba. De
maszkot ott
van. Szájmaszkot.
Azaz.
Na. Xavi lett a Barcelona edzője. Nagyjából egy viszonylag komoly podcastnyi költségvetést tolt bele a saját kivásárlásába, ugyanis 5 millióért vásárolhatták ki őt
Euróba.
A csapatától Euróba, a felét ő fizette. Mekkora kihívás lehet szerintetek neki egy klublegendának visszatérni a saját klubjához, ami egyszer marha jól hangzik, másfelől valószínűleg a lehető legrosszabb pillanatban. Mi az előny ebből neki, és mi az előny a csapatnak? Vajon mekkora, mennyivel több türelem lesz majd irányában?
A türelem lesz izgalmas ebből a szempontból, mert nyilván szükség az mindenképpen lesz rá. Xavinak az előnye saját szempontjában nyilván egyrészt az, hogy abban a közegben dolgoznak, amit tényleg jobban ismer mindennél. Tényleg számíthat arra, hogy azok után, ami történt itt most, el fogják nézni neki, hogy igen, fiatalokkal kell foglalkozni, meg nem lehet azonnal komoly eredményt várni, meg Bajnokok Ligája győzelmet. A klub számára érdekes ez a dolog, de nyilván az az előny nekik is megvan, ami Xavi számára is előny, hogy tényleg ismeri a környezetet, tudja, mire kell számítani. Talán számíthatnak arra, hogy is fogalmazzak, izgalmasabb játékot fog produkálni, mint Koeman tette azt ezzel a csapattal, vagy a szándékai legalábbis meg lesznek hozzá. De egyébként meg azt, hogy azt várni, hogy egy oké, hogy dolgozott már Katarban hosszú ideje, viszonylag hosszú ideje edzőként, de akkor is egy alapvetően pályakezdő edzőről beszélünk. Értem azt is, hogy ez Guardiolával bejött, de Guardiolából sok azért nincsen szerintem egy, nem tudom, évtizedben se. Úgyhogy nagyon optimista dolog azt várni, hogy tényleg akkor minden rendben lesz, és meg fog javulni. Ez még azért egy gyötrelmes időszak lesz legalább egy-két évig, szerintem biztos a Barszának.
És ő kap egy-két évet?
Na hát ez izgalmas kérdés. Kéne, hogy kapjon szerintem, pláne, ha már így idehozzák, meg elrángatják a tuti állásából. Már pláne, úgyhogy ő még fizet is érte.
Igen, de már csak azt hoznám fel ezt, mert már létezett a karanténkasz, tehát nem annyira régi az, amikor Andrea Pirlót kinevezték a Juventushoz, és nagyjából ugyanezt beszéltük. Hát ki más kaphatna türelmet, mint ő? Hangzott el akkor?
Igen.
Nem kapott.
Nem annyira.
Barcelonai példát hoznék, ami nagyjából szerintem hasonló, mint a mostani helyzet, ugye amikor Guardiolát kinevezték 2008-ban, és ugye ő is úgy volt vele, csak hogy itt trendet kell rakni, meg el kell kezdeni fiatalokkal.
Meg trendet kell rakni,
igen. Köszönjük szépen. Amikor ő megjött, akkor a következő játékosokra mondta azt, hogy jelentette ki ő maga, hogy nem része a tervének, a Ronaldinho, Deco, Samuel Eto. Tehát ez volt ugye a székfoglaló, és onnantól kezdve ő ment a saját feje útján, nyilván mindenféle támogatással felvértezve, ami a vezérkartól lehetett. Tegyük hozzá, hogy hívták akkor ugye a Barca elnökét, hogy nem pont Laportának, mint most. És ment előre, aztán szanaszét nyerte magát utána a Barcelonával, és európai sztáredző, vagy világsztáredző, most tök mindegy, hogy nevezzük, aki európai sztáredző, az nálam alapvetően is világsztáredző lett belőle, és napjaink talán legkeresettebb szakembere most már. Az, hogy lesz-e vele türelem, én azt gondolom, hogy lesz. Tudja mindenki, hogy most Barcelonában miből lehet építkezni, kb. A nullából, vagy a nulla alattból. Innentől kezdve elvárással nem lehet lenni. Egyetlen egy elvárás lesz, jussunk be valahogy a négy közé a bajnokságba. Pont.
Én igazából ugyanazt tudom, vagyis nagyobb hasonlót tudok mondani erről, mint amit a múlt héten is, hogy én féltem ettől az egésztől Csávit, mert szerintem ő egy ígéret, tehát hogy ő benne kell, hogy legyen a potenciál ahhoz, hogy egy Guardiolához hasonló edzői karriert fusson be. Vagy akár még annál nagyobbat is. Mert én amennyire tudom, a keleti csapatánál jó munkát végez, edzői tapasztalata már most jelentősen több van, mint Guardiolának volt akkor, amikor ő átvette a Barcelonát. Abszolút azonosulni tud a Barcelonával, a futballhoz nyilván ért. Tehát minden megvan szerintem ahhoz, hogy ő egy jó edző legyen. Én féltem attól, hogy pont amiatt, amiről beszéltünk, a türelem és annak hiánya miatt ő hamarabb fog megbukni Barcelonában, mint hogy kiteljesedjen az ő edzői kvalitása, és hogy nem lesz neki olyan játékos kerete, hogy meg tudja azt mutatni, hogy egyébként ő egy tehetséges, adott esetben jó edző. Ugye ezt mondtam a múltkor, hogy azzal a játékos kerettel, amivel most dolgozni kell Barcelonában, azzal szerintem, ha oda most visszamenne a Guardiola, akkor se lenne sokkal eredményesebb a csapat, mint most, mert az a játékos keret az nem jó. Vagy de a maga szintjén, tehát a Barcelona szintjéhez mérten nem jó. Egyébként nyilván jó, sok csapat elfogadná azt a keretet, de a Barcelona szintjén szerintem gyenge.
Én azt gondolom egyébként, hogy ha valaki kicsivel több türelmet fog kapni, és tudom, hogy az előbb ezt mondtátok Pirlo esetében is, de hogy jelen esetben tényleg az van, hogy annál a Juvénál nála ott az volt a gond, hogy nem ért el sikereket a sztárcsapattal, elég nagy sikereket. Itt viszont az van, hogy mindenki tudja, hogy baj van, és hogy tényleg úgymond szarból kell várat építenie, bár nyilván azért az erős túlzás a Barcelona játékosaira nézve, de hogy a maguk szintjén most a korábbiakhoz képest erről van szó. És én viszont tényleg azt mondom, hogy ha valaki kaphat türelmet, akkor az ebben az esetben tényleg Xavi lesz, és akkor azt mondják, hogy jó, most van másfél-két év arra, hogy most rosszak leszünk, és addig őt nem fogják szerintem egy-két évig kirúgni, főleg tényleg ilyen előjelekkel, hogy ő fizeti hogy ő a lelépti pénzét, ő fizette ki félig meddig. Tehát én is azt mondom, hogy ő azért kaphat türelmet, és lehet, hogy ez lesz a következő nagy generáció eljövetele, abból a szempontból, hogy tudnak majd olyan fiatalokat itt két év alatt kinevelni, akikről két év múlva már másként fogunk beszélni. És azért azt se felejtjük el, hogy Xavi annak a Barcának volt a kulcsjátékosa, ami a világverő Barszának, tehát tényleg tudja, hogy hogyan kell a fiatalokat úgymond beépíteni, és hogy összerakni egy olyan játékot, ami
legalább csúcsra jut. Közelről.
Igen.
Attila, egy viszonylag hozzá közel álló kérdés. Rögtön, Xavi akkor rögtön türelmet kaphatna, hogyha sikerülne tovább jutni ebből a Bajnokok Ligája csoportból, ahol ugyan a két Dinamo Kijev meccs miatt, de a Barcelona jelenleg továbbjutó helyen áll. Látsz arra reális esélyt, hogy ebből meg legyen a továbbjutás?
Azért, mert a Benfica X-elt, a Benficának kevesebb pontja van, mint amennyi a Barcelonának ugyanazon ellenfelek ellen, így igen. Mert így most jelen pillanatban elég lesz az eredmény, hogy is lesz Barcelona-Benfica két hét múlvai mérkőzésen, a Barca nyer, akkor tovább jutott pont.
Uh-huh. Mert szerint... ugye számoljuk úgy, hogy a Bayern mind a ketten megverik.
Hát már tekintett arra, hogy mi a Benficával már oda-vissza főtöröltünk minden létező stadiont, ami ahol lehetett velük játszani. Úgy nekik erre már nincs esélyük. A Barcelonának már van...
Én úgy imádom ezt a pökheddi hangot, mindig azért szeretem provokálni, hogy kijöjjön.
A Barcelonának meg van, de hát, hogy fogalmazza a diszkét, jöjjön nekem Münchenbe, aztán majd meglátjuk, hogy
csinálnak. A Barcelonai meccs jól sikerült, ugye nekik?
Az jól sikerült, igen, ott is szegényeknek a saját stadionjukból kellett kiutat keresni valahogy, de nem, nagyon nehezen ment. Tehát, a 17-2-es...
Boldog születésnapot, Attila!
A 17-2-es
ha valamikor, akkor már megérdemli.
Az árulkodó. Én azon röhögök, hogy a Barca a második helyen áll 6 ponttal, és 2-6-os gólkülönbséggel. Na most az egyféleképpen jöhet ki a 2-6, legalábbis a 6 pont, a 2-1-0-ás győzelemmel. Tehát ők, ha létezik minimalista továbbjutású klub, akkor az a Barcelona lesz. És mondom, azért, mert a Benfica...
Lehet, hogy Otto Rehhagelnek kéne az edzőjüknek lenni.
Lehet, igen. De ugye Otto Rehhagelről nekem mindig az jut eszembe, hogy a Csocsani Sanyi bácsi mesélte azt, hogy a boxválogatott futballozott egyszer a Kaiserslauternnel, vagy az ő előadásában Kaiserslauternnel, és hogy állítólag megverte a boxválogatott a Kaiserslautern, tehát a német, akkor élete első osztályban játszott. És akkor mesélte ő Csötke, hogy hát az jöttek egyből a németek, és mondták, hogy hát az adjuk oda az Alvicsot, mert hát az szenzáció, hogy center lenne, mert Alvics az egy szuper nevesúlyú magyar boxoló volt, tehát az Puszkész, és mondta Sanyi, hogy ő nem megy focizni, ő bunyós. Mondta a Csötke, és ezzel lezárult minden idők legnagyobb magyar átadási sztoria. Szóval, és ugye
azért még mindig jobb válasz, és egyébként, mintha az lett volna válasz, hogy Rehhagel már meghalt, de még él.
Nem. Én Rehhagelt egyébként nagyon-nagyon szeretem és tisztelem, dacára annak, hogy nálunk nem, tehát a Bayernnél nem a legsikeresebb edzők egyike volt. Én őt baromira tisztelem, nagyon sokra tartom azért, amit akár a Werder Bremennel, akár a Kaiserslauternnel, vagy nemzetközi szinten a görög válogatottal elért. Szerintem a maga korszakában zseniális edző volt, de ő is bele tartozik azon edzők közé, szerintem, akik a korral nem akartak, és lett belőle, ami lett belőle. Úgyhogy nekem ez a... De szerintem az a Barca Benfica, az egy izgalmas meccs lesz, de a Benfica jobb focit játszik pillanatilag, mint a Barcelona. Tehát nagyon szurkolok nekik, hogy legalább egy X-et kihozzanak Barcelonában, és aztán utána Bayern meg azért érezze úgy, hogy meg kell verni a Barcelonát, akár csak egy nulla is, de meg kell verni.
Galuska kélyesen elfeküdt, a kedves hallgatók kedvéért mondjuk.
Igen, hát azért kényelmetlen így tűni egész nap.
És hallgat ezt a rengeteg ostobaságot labdarúgásra, mi?
Ja, dehogy is, hát figyelj, fantasztikusan élvezem minden egyes mondatodat, pláne ezeket. Emlékeztek még olyan edzőre egyébként, aki kevés türelmet kapott, vagy akit egy olyan pillanatban rúgtak ki, amikor éppen nem nagyon értetted, hogy miért rúgják ki, Marci?
Akkor most vetted észre, hogy hozzáírtam az adásmenethez?
Nem, de hogy is a Mátétól kaptam egy üzenetet.
Na, hát én emlékszem, nem az olyan régen.
3 napot visszabírsz menni a fejedbe?
Igen, az most még 2-t. Úgy éppen, hogy megy, azt hiszem 2-t, igen, ráadásul. Ugye szombaton egy szép délutáni mérkőzésen a Norwich City megszerezte az első győzelmét az idei Premier League szezonban, sok csúfos vereség után. Örömünnep a, a Brentford otthonában, az a maroknyi vendégszurkoló, azt hiszem 2000-en utaztak el, és a vezetőedző Daniel Farke együtt ünnepelt a mérkőzés után, mindenki nagyon boldog volt, jaj, visszatért a csapat a helyes útra, stb. Másfél órával később a klub kiadta a sajtóközleményét, hogy menesztette a vezetőedző Daniel Farkét azonnali hatállyal, fölmentve a munkavégzés alól. És hát engem és még nagyon sok más szurkolót, meg egyébként nem Nori szurkolót, például Szaniszló Csabit is, aki most pont nincs köztünk, de egyébként nekem írt utána egy üzenetet, hogy ez ilyen megdöbbentő volt, és én azt akartam kérdezni témának, vagy kérdezni tőletek, hogy ti emlékeztek-e ehhez hasonlóra, tehát olyanra, hogy egy edzőt ilyen rossz és indokolatlan és furcsa pillanatban
távolítottak. Jó, ez nyilván nem ennek a pillanatnak szól. Tehát
nem,
ez ki volt találva, ugye gondolom az elsősorban inkább a válogatott szünetnek szól.
Ez nyilván, ez nyilván, ez nem kérdés, valószínűleg ezt már körülbelül 2-3 hete kitalálták.
Szerintem ez egy tök szép dolog volt egyébként. Szépen kivárták, mire lesz egy olyan pillanat, amikor itt szépen tud búcsúzni.
Nem, az a baj, hogy ez nem így volt. Tehát ennek mögött nem volt gondolat, de mögött ez úgy nézett ki, hogy azt mondta a sportigazgató, hogy bármi történik, legyen bármi is az eredmény, a Brentford elleni mérkőzés után megy. Ami egyébként logikailag meg is állja a helyét, mert most jön a válogatott szünet, most lehet sorokat rendezni, új edzőt keresni, stb. Tehát ez így rendben van, csak ez szerintem kommunikáció szempontjából rohadt hülyén néz ki.
Hát most meg őszintén, tehát ez, tudod, ez a, már bocsánat, tényleg a kiskanálvízben nagy vihar, mert ha azért aki a szurkolók előtt, azért ők is tisztában vannak azzal, vagy nem gondolom, hogy az eredménysor az eddig nagyon nagy örömmel töltött volna el bárkit, nem? Vagy javíts ki a tévedek.
Hát nyilván
az
nem, de most...
Kiderült Farkéről nyilván az is, hogy jó edző, arra pont jó, hogy visszajutassa, vagy feljutassa a Norwichot, vagy bármelyik más csapatot a Premier League-be, de lehet, hogy itt már azért nem elegendő az, amit ő tud. Nyilván alapvetően, ezt nem csak rá kell kenni.
Alapvetően én még azt is elfogadom, hogy ez így oké, tehát a Brentford elleni győzelem után. Én nekem az a furcsa, de mondjuk a Máté például a sajtós, ő tudja megmondani, hogy ilyenkor az egy normális dolog, hogy a mérkőzés utáni másfél órában, tehát akkor legalább én vártam volna 2-3 napot, amíg mindenkiben leülepszik az, hogy végre tudtunk egy meccset nyerni, és racionálisan végig tudja mondani, hogy igen, attól még szar a csapat, kirúgtuk az edzőt, de ez, hogy másfél órával később.
Az a kérdés, hogy az utód megvan-e, bocsánat, ezt a sztorit én annyira nem követtem, mert nyilván abban az esetben, hogyha bejelented azt, hogy jön valaki, akkor...
Nincs
akkor,
utód,
akkor
nincs
azt
utód.
El kell mondani,
hogy... A Bodo Glimt edzőjével azért is kár, hogy nincs itt a Csabi egyébként, tárgyal a Norwich, ugye a siker edző, aki a Róma ellen aratott egy szép győzelmet a konferencia ligában a csapatával, meg állítólag a Lampárddal.
Lampárdnak is volt már egy ilyen kinevezése, nem? Hogy így egyszer csak mindenféle edzői...
Hát a Chelsea-nél,
igen.
Hát nem, neki volt már akkor edzői hátterő, a Derby County-nál eltöltött egy, azt hiszem, másfél viszonylag sikeres szezont a másodosztályban. De neki annyi azért volt.
Ugye angol szövetségi kapitány is volt, akit egy meccs után kipateroltak.
Na jó, de azért az egy
más. De az győztes meccs volt?
Az teljesen mindegy, az egy...
Hát azért ez...
Győztes meccs volt egyébként, azt hiszem, nem mondom, kivel volt az Allardyce.
Az az Allardyce volt, ugye?
Igen. Persze, csak ugye ott meg a vesztegetési, vagy...
Igen.
Jó, hát az egy másik
sztori. Tehát 67 napot volt hivatalában, aztán szávasz.
De ugye ennél a klasszikus sztori, ami rövidebb, az nyilván egészen más történet, megint csak ott az nem dicsőséges eredményekről szólt, ugye, amikor Brian Clough a Derby County-val ugye szanaszét nyerte magát Angliában, meg elődöntőt játszotta a bajnokcsapatok Európa kupájában. És akkor ugye Don Revy volt neki a nagy vetélytársa az angol szövetségi kapitányi pozícióra. Kinevezték Revit kapitánynak, ugye ő akkor a Leeds-el nyerte éppen szét magát. A Cloughnak meg ugye a kapcsolata akkor a nagy rivális csapattal, hát egyébként, vagy finoman szóval sem volt felhőtlen, és minden idiótának elmondta, nyilván Revyéket is korábban, meg a Leeds-et is, tudni is kell arról a Leeds-ről, hogy azért ez a kőbunkó csapat volt annak idején, a klasszikus brit erényeket követve, meg csillogtatva. Most lényeg az, hogy kinevezték Clough-ot okosan a Leeds United menedzserének, azt követően, hogy Revy elment az angol válogatotthoz. 40 nap után rúgták ki a elátkozott Leeds United, azt a magyar címe a filmnek. Szigorúan eredeti hanggal szabad megnézni, de Damn United egyébként bárki megtalálja, mi erről szól. Egy könyv is íródott erről, szenzációs, azt ajánlom mindenkinek. Egészen kiváló.
Na, de egyébként
na,
Máté nem
én is
tudta megválaszolni a kérdésemet végül is.
Hát de most akkor én lehet, hogy vártam volna igen egy napot, mert én azt hittem, hogy az van, hogy már meg is van az utód, és akkor azért gyorsan bejelentik, de most Nem kéne felhoznom ezt a példát, mert a Galus be fog majd szólni, de hogy hát azért a Phil Jacksonnál is előre tudtuk, hogy 98-ban menni fog, és annak ellenére robbantották a csapatot, megküldték, hogy ők ráadásul ők bajnokok lettek. Tehát egyébként önmagában lehet, hogy azért ez egy más helyzet, hogyha hosszú időn át sikertelen a csapat, és egy győzelem után elküldenek valakit, de mondjuk én azt mondom, hogy igen, én vártam volna azért az egy-két napot.
Fogunk majd még NBA-ről beszélgetni, ne aggódjál egyébként, mert az NBA egy nagyon fura, ilyen feszültséglevezető tréninget kezdett el bevezetni az általános igazgató körül az elmúlt két hétben, amelynek egy pár részletét nem értem, de erről majd később hozok én is egy edzőt egyébként.
Várjál, még előbb nem menjél, most a NBA-ben megkezdtem dumálni, csak te belebeszéltél. Na, amikor Trevor Francis 2003-ban kirúgták a
születésnapját. Vigyázzál magadra!
Én is példát akartam hozni, de Trevor de ez Francis még sokkal fontosabb.
De nyilván nem foci példát hozni, és akkor elkönödnek a futballt.
Hogy ne, amerikai futball.
Az nem labdarúgás. Vagy amíg, tehát mondod, hogy kirúgták a szünetbe, Martin jól, tehát nem tudom. Volt, megy szünetében közvetlik, mert hogy szavasztasz.
De és a második félidőre ki sem ment?
Hát figyelj, most ezzel mit lehet tenni? És őt addig rúgták volna ki, hogy egész meccset lejátszott volna, ha minden igaz.
Viszont itt a Norwichnál az volt, hogy az edző már tudta a meccselő.
Martin Jól azért volt egy darabig a Tatenem edzője.
Akkor csak szünetbe rúgták ki, bocsánat, akkor
nem mondtam. Nem tudta, egyébként nem tudta, úgy nézett ki a dolog, semmiről nem tudott, egyáltalán nem tudott semmiről, örömmámor, stb., és mire befejezte a sajtótájékoztatót, letudta a meccs utáni kötelező köröket, a sportigazgató kipaterolta az összes játékost az öltözőből, fölültette őket a csapatbuszra, és mire az edző bement az öltözőbe, már nem volt ott senki, csak a sportigazgató.
Marci, aki... aztán félreértett minket egy kicsit, de...
A Máté kérdezte.
Mi van, Márti jól elmaradtunk Attilával csak.
De Máté ezt kérdezted, nem?
Igen.
A Máté ezt kérdezte tőle, amire válaszolt kivételesen.
Ja, bocsánat. Én maradtam.
De hozzáteszi, hogy kivételesen.
Na mindegy,
bocsánat, hogy paraszt voltam, Galuskának visszaadom majd a szót.
Hoznék egy nagyon klassz kirúgást egyébként én is a labdarúgás világából, amikor a Brighton and Hove nevű csapatnak az edzője úgy tudta meg, hogy kirúgták, hogy éppen vendég volt valami válogatott meccsen a BBC-n, és a születben közölték vele, hogy ja, egyébként jött egy állásfoglalás a csapatok, ki vagy rúgva, hello, jó második félidő lehetett. A másik példám az Marty Schottenheimer lett volna, aki 14-2-es alapszakasz után rúgta ki a San Diego Chargers-től, mint a Chargers legsikeresebb alapszakasza valaha. Csak hát úgy gondolták, hogy tök jól néz ki ez a 14-2-ben, minden nagyon szép és nagyon jó, de ha a playoffban nem tudunk nyerni, akkor ennek a csávónak mennie kell, zárójel, azóta se nagyon nyernek. Csak már nem.
De figyelj, ez a playoff meccs előtt, vagy a playoff meccs után?
Playoff meccs után. Kiestek a playoffból, a divisional roundba, de minden idők legjobb San Diego Chargers alapszakasza után, egy playoff vereség után kirúgták az embert.
Hát figyelj, Palermóba szerintem, hogyha visszaidézi az ember a legendás palermói jelentkedését, ott bármire találunk példát, amire nem hiszük el. Nem, Ádi?
Halljaj.
Huszonvalahány edzőt fogyasztott.
Az nem jelent problémát.
Ja. Mauricio Zamparini volt az elnök, és mint az állat úgy rúgta ki az edzőket. Folyamatosan.
Hát a másik ilyen klasszikus, még annak idén a 90-es években az Atletico Madridnál, Jesus Hill.
Ja, tényleg, igen, valóban.
Na azért hoztam még egyet, hogy Attila nagyon örüljön, amelyik mai napjához is nagyon csatlakozik. 2003-ban a Crystal Palace vezetőedzőjét Trevor Francis-t repülőút kellős közepén a születésnapján rúgták ki. Úgyhogy
Galusta, bács, két tessék. Perccel ezelőtt valami, két perccel ezelőtt ez elhangzott, már tudom.
Ja, jó van, hát akkor biztos nem figyeltem rád. Na, akkor vegyünk tovább. Már megint a Marci hozott valami témát, ugyanis a Bajnokok Ligája a körnek egyik izgalmas pontja volt, a Lipcse itt rendes játékidő után elért büntetője, melyel Szoboszlai Dominik révén egyenlített.
Hú, ebben. Igen. Mondjad. Semmi, nem.
No, a sztoriban az a klassz egyébként, hogy a Lipcse, ha jól emlékszem, azon a meccsen már hibázott egy büntetőt, aztán Szoboszlai lőtte, letelt a rendes játékidő, 2-1-re vezetett a Paris Saint-Germain, csak hogy elhangozzék az ellenfél neve is. Szoboszlai odaállt a büntetőhöz, Neymar odasétált hozzá, berúgod, igen, biztos, sosem hibázok, hangzott el a párbeszéd, majd Dominik beverte, amire Marci azt mondta, hú, de nagy képű.
Rohadtul
nem ezt mondtam, kezdjük ott már, de azért...
Jó, kicsit sarkítani kell, szeretném, hogy meglegyen a drámai felvezetés.
Szeretném magamat megvédeni, hogy rohadtul én ezt mondtam, bárki megtalálja az Ádám Twitter tweetje alatt, hogy pontosan mit mondtam, aminek egy része sem volt ez. Azt mondtam, hogy ez, és főleg egyébként az, hogy utána elmondja az interjúban, hogy mit mondott, mert az, hogy Neymarnak mit mond, teljesen mindegy, azt bármit mondhat neki, főleg, hogyha nem olvassák le a szájáról. Szerintem az, hogy utána odáll a kamera elé, elmondja ezt.
Te figyelj, már érzem, mit akarsz mondani, de komolyan mondod, hát kiad
be. Én is, de az...
Hogy nem meséled el, nem mondod el
mondja már végig.
Ez mekkora sztori.
De hagyd mondja már végig egyébként, mert utána azonnal lehet mondani, hogy ez mekkora hülyeség, amit mondott.
Nekem lehet mondani, de most erről nem fogsz meggyőzni. Hát annyi privát beszélgetés történik a futballpályán, de annyi, tehát, hogy számtalan olyan. Hányszor látunk olyat, hogy két játékos a saját száját eltakarva
beszélni. Jó, ez a Neymar! Te meg bevered
kit
a
érdekel? Hát nem tudom. Én.
Hogy ezt azonnal felkapták azért, tehát hogy ez rögtön kín volt utána.
Nyilván, mindenhol. Nincs kérdés.
Hát igen, de én nekem ezzel semmi gondom nincsen, de nekem az a bajom, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy én azt gondolom, hogy amikor majd egy büntetőt elront, és nyilván el fog rontani egy büntetőt, mert mindenki elront büntetőt, nincs olyan, aki nem. Szerintem ez egy olyan megszólalás, vagy egy olyan mondat, amin utána nagyon jól lehet majd csámcsogni, és szerintem fölösleges. Tehát szerintem abszolút fölösleges. Az ő pont azért, mert egyébként is fölkapta a sajtó, úgy semmi gond nincs vele, hogy ezt mondja neki, berúgja, egészséges önbizalom. Nekem az, hogy utána elmondja kamerában és interjúban, az nekem már sok. Nekem az nem.
De ha megkérdezik tőle, hogy mit mondott, és akkor elmondott, hogy hát ezt mondta. Én meg ezt válaszoltam.
Hát én az, hogy ez egy privát beszélgetés volt köztünk a pályán, ennyi. Vagy nem válaszolok rá, kész.
Ha én lennék a sajtósod, akkor nagyon le lenné baszva. Egyébként szerintem, oké, nyilván az van, hogy egyébként, hogy abban a Marcinak igaza van, hogy lesznek olyan idióták, akik azt fogják mondani az első kihagyott 11-es után, hogy x hónappal, évvel, héttel, bármennyivel korábban meg azt mondtad, hogy sosem hibázok, akkor most ezt miért mondod, de őszintén...
Én ennyit írtam, hogy ez egy rosszul tud öregedni, és támadási felületet ad. Én nem azt írtam, hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy nagy képű.
Mohamed Alival hogy voltatok?
Mi lenne az őszinte reakciód egyébként arra, amikor ezt hallanád, akár egy kommentelőtől, akár kitől, hogy bezzeg x idővel ezelőtt azt mondtad, hogy te sosem hibázol, most meg bezzeg kihagytad.
Az én őszinte reakció?
Aha. Az ilyen kommentelő vagy reagáló felé.
Hát biztos szomorú lennék, és felennék háborodva, de attól még az adott,
hogy hát belém nekem is annyi lenne, hogy te hülye vagy, bazd meg.
Hát oké, de...
Én is nevetnék rajta.
Szóval szerintem az, tehát abba kapaszkodni, hogy te innentől kezdve az életedben soha semmit nem mondhatsz ki, mert bármikor, bármi számon kérhető lesz, akár az is, hogy önbizalomtól dúzzadva azt mondod, hogy nem, soha nem hibázok, azt szerintem egy óriási fasság. Hát mennyivel kevesebb történet lenne, és mennyivel kevesebb kurva jó sztori lenne, nem csak a sportban, hanem az egész világon, hogyha ilyen beszélgetések nem kerülnének.
Jó, de azért
én is azt gondolom, hozzá, hogy aki ezt
szám... azt gondolom, hogy a labdarúgásban az nem tendencia.
De meg bocsánat, figyelj, leharagudj, az egész azzal kezdődik, hogy odajön hozzád az egyik legnagyobb világsztár, hogy felhúzza az agyadat a 11-es előtt, hogy cseszd el egy sordöntő pillanatban. Erre neked ez a válaszod, és még berúgod a 11-es, hát hogy a túróban nem mesélni, de sőt, azt nem értem, hogy a Neymart miért nem cseszteti senki, hogy gyerek, tényleg a kis csávot kell piszkálnod, ezért jönötted el a 11-eshez. Tehát ez hogy nem merül fel akkor senkiben? Tehát szerintem a sokkal nagyobb tűrhőség, úgy egyébként, még akkor is, hogyha a maximálisan megértem, meg nyilván ilyen van a sportban, meg ugye a trash-tól kifejezés, mint olyan senki számára sem ismeretlen. Szóval, hogy ez akkor ennek a sztorinak szerintem a sokkal érdekesebb pillanat, mint hogy itt van a srác, aki erre a lehető legfrankóbb választ adta. Egyrészt szóban, aztán meg cselekedeteiben. Tehát ezt a gyereket szerintem így dicsérni kell maximálisan, és nem azon izélni, hogy miért mondja el, hogy azért beszélt a Neymar rá. Hogy nem mondaná el? A Neymar hát menjen az anyjába.
Hát de képzeld el,
Marci. Én nem értek egyet.
De figyelj, avval a hozzáállással, amit te mondasz, akkor avval a hozzáállással, amit te mondasz, semmilyen ökölvívó vagy küzdősport eseményt nem lenne szabad felvezetni, mert az összes egész végig arról szól, hogy így fogom leütni, meg úgy fogom leütni, meg amúgy.
És a labdarúgásban aztán... szerintem ez nem tendencia, és szerintem ez nem is gyakori.
Na jó, de európai labdarúgásnak meg az amerikai ez szerintem... hogy miért tartják női sportnak.
Most ez nem érdekel, hát az egy másik dolog. Hát az amerikaiak azt tartanak női sportnak, amit szeretnének. Én annyit mondtam továbbra is, föntartom és elismétlem újra, hogy ez egy olyan mondat, interjúba, kamerába, stb., ami x hónappal, évvel és héttel később, amikor esetleg hibázik, egy kurva nagy elnézés, támadási felület saját magának, szerintem fölösleges. Én azt gondolom, ráadásul, mivel a média egyébként is tudta, látta, és anélkül is fölkapta volna ezt, és ugyanolyan királysztori lett volna.
Te hogy kapta volna fel meg?
Hogy mondjam,
tehát, de ez meg, hogy mondjam, tehát ennyire kell, hogy legyen már a saját sorsodnak a kovácsa?
Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy továbbra is azon Dominik nagy király, mert berúgta, jó duma volt, én annyit mondok, hogy szerintem ez egy kockázatos, vagy önmagát adott esetben támadási felületnek, vagy kitévő mondat,
de és szerintem fölösleges. Erre nem hibáztad be 11-es, tényleg, és akkor nincs miről beszél.
Hát az igaz, csak azért az nagy királyság lenne. Olyanról azért én nem tudom, én nem emlékszem olyan emberre.
Hát figyelj!
Attila biztos.
A legenda szerint Nagymarosi Mihály ilyen volt, de hát ugye az a Petúr-féle őskorban volt még az Újpestnek a középhátvédje, amiről már nem is enged beszélni nagyon a műsorába. Aki néha azzal szórakozott, hogy a felső sarkokban rúgdosta a 11-est. De én alapvetően az Ádival értek teljes mértékig egyet ebben a kérdésben. Egyrészt azért, mert az ilyen párbeszédekre szükség van ahhoz, hogy a játékos nevét nem csak a szakma ismerje meg, hanem más is. Másrészt meg az, hogy az ilyen duma az elterjed alig, hanem a játékosok között is. És lehet, hogy rájönnek, hogy annak a csávónak mondhatsz bármit, hogy is berúgy, akkor minek piszkáljuk. Harmadrészt meg megmutatta, hogy van mit megmarkolnia, és meg is tudja markolnia. Ugyanakkor erre karriert építeni, médiakampányt építeni, azt szerintem baromi hibás lenne. Itt le kéne zárni, hogy ez a beszélgetés megvolt, szép volt, jó volt, futballozzunk, lépjünk tovább. Verjük meg a Dortmundot, ahogy megtörtént, verjük meg a következőt, és így tovább.
Ha nem heti magazin lennénk, hanem mondjuk napi, vagy viszonylag gyakrabban jelentkeznénk, mi sem most ennyi nappal ezután beszéltünk volna róla, hanem akkor, tehát nagyjából szerintem most már senki nem foglalkozik ezzel. Máté, kezedbe adom a lehetőséget, hogy Michael Jordanről beszélj. Ha van csávó, akinek mindenkihez volt egy-egy kedves szava, vagy egy-egy jóslata vele szemben, akkor az ő volt. Volt olyan mondata egyébként, ami nem igazán úgy sült el, ahogy ő ezt ő ígérte, és volt-e olyan, amit utána évekig számon kértek rajta, hogy na hát, bezzeg a kútkor, azt mondtad, hogy?
Nem. Csak most ezen gondolkoztam, hogy legendás se, csak azok a utcai. Én azt gondolom, hogy egyébként sokan, tehát ő nem kifelé kommunikált ilyen nagyokat, hanem ő a pályán egyébként. Tehát, hogyha most és általában ezeket nem ő meséli el, hanem...
Hát ez
hanem
is a úgy, pályán úgy, hangzott el.
Igen, csak hogy azt akarom mondani, hogy általában az ő legendáját az övezi, hogy általában akik a, ennek a bizonyos, aki a rosszabb felén voltak a dolognak, ők mesélik el utólag, hogy az meg is odajött a meccselet, és azt mondta, hogy ja, te fogsz fogni, akkor 50-et fogok dobni rajtad, és akkor dob 50-et. És hogy általában ezeket nem ő mondta el, hanem így utólag szoktak erről beszélni, és ezáltal úgymond az ő renoméja növekszik, vagy az ő legendája még nagyobbá vált. Hát nem rémlik olyan, hogy így valami ebből a szempontból így rosszul öregedett volna.
Nagyjából a Máté most összefoglalta 4 mondatban azt, amit én próbáltam eddig elmondani, hogy az egyetlen dolog pontosan ezért, amit most mondott Jordannel kapcsolatban, szerintem ugyanez a történet Szoboszlai esetén akkor is ugyanúgy körbe ment volna, tudatossá vált volna mindenkiben, hogy nem mondja el az interjúban ezt.
Én nem értek, abból a szempontból nem értek veled egyet, hogy egy picit azért ez egy más világ volt. Tehát itt már a meccs közben kijöttek a képek arról, hogy valamit odasúgott a Neymar.
Ezek is kijöttek. Ja, igen.
És hogy ezért kérdezett rá a riporter a meccs végén, hogy figyelj, ott abban a pillanatban mit mondtak neked. Tehát, hogy azért teljesen más ez a helyzet. Most lehet, hogyha Jordannél megkérdezték volna, hogy figyelj, mikor becsuktad a szemedet a büntetőnél, és odaszóltál mutambolnak, hogy welcome to the NBA, akkor az hogy volt, meg mint volt, de ott azért még nem volt ilyen gyors az ilyen kommunikáció, hogy a meccs után azt már meg tudja nézni a riporter, és ott rögtön le is tudja kérdezni, hanem ez utólag lett híres ez a dolog. Tehát, hogy itt azért szerintem ez azon is múlik, hogy azért most már egy más világban élünk, mint akkor gyorsabb világban, és tényleg az volt, hogy valószínű, ez, meg én úgy tudom, úgy emlékszem, hogy itt ez már szinte mém lett a meccs végére rögtön, hogy odahajolt a Neymar.
Most utolsó szójogán erről annyit, hogy nem mondtam Szobosztályról, hogy nagyképű, és nem is gondolom, hogy emiatt a gesztus miatt nagyképű lenne, ezt azért szeretném, hát hogy
most mondtad két, most nem mondtad.
Most nem mondtam.
Ellenben
ki mondta, hogy te kapod meg az utolsó szójogát?
Ellenben Jordan nagyképű, és nem jó fejcsávó, azt viszont el kell azért mondanom.
Na, de abban is biztos vagyok, hogy Jordannek is volt több olyan mondata a pályafutása során, ami egyébként nem úgy sült el, csak ez nem maradt fönt, vagy nem tulajdonítottak neki 2-3 napnál tovább jelentőséget.
Micsoda, hogy a republikánusok is hordanak edzőcipőket.
Igen, igen, volt ez a duma.
Erről majd később. Most menjünk arra, hogy megváltozott egy sportág, hát nagyjából fenekestül. Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon maradi a labdarúgás, nem mernek változtatni, stb. De most akkor az öttusára mit mondunk, hogy maradi, nem maradi, az öttusából egyet kiraktak, még nem tudjuk, mi lesz az ötödik. És azért, hogyha valami fenekestül felforgat egy sportágat, akkor az, hogy az egyik elemét kiveszed, a lovaglást, melynek ugye az a gyökere, melyről szintén beszéltünk annak idején a karanténkasztban, az olimpián oda raktak egy lovat szegény német versenyző feneke alá, aki egészen addig nagyon jól állt az összetetben, a ló nem indult el. A német versenyző edzője ráütött a lóra, amiben állatvédők indítottak balhét, majd a versenyzők mondták azt, hogy túl sok az ismeretlen abban, amikor idegen lovakat raknak alájuk, túl sokat változtat egy olyan külső tényező, aminek nem lenne szabad benne lennie egy sportban, így most ott is a szövetség arra jutott, hogy a lovaglás nem lesz része az öttusának. Amire azt mondták, hogy óriási felháborodás okozott ez a döntés, aztán ha megnéztem, hogy ha 667-en írják alá világszinten a petíciót, akkor az nem túl nagy felháborodás nekem.
Próbálom megkeresni.
Tudod, az nagy kérdés, hogy hány öttusán... Ja, mondja rádi, most utána.
Nem, mondjuk ott, addig megkeresem a tweetet.
De állítólag egyébként a párizsi olimpián még így fog szerepelni a sportág egyébként.
Hát nyilván valami átfutási idő kell, azt nem lehet, hogy jelen pillanatban két olimpia közti felkészülésben vagy, és akkor azt mondjuk neked, hogy viszont a következő olimpián már nem így lesz, úgyhogy amit eddig csináltál, azt kidobhatod, még akkor is, hogyha az előző olimpia az fél éve volt.
Ugye a 660 valamennyi az csak a sportoló, tehát nem az, hogy te, a Máté vagy én aláírtuk. Ennyi sportoló jut alá. Ugye azt nem tudom, hogy versenyszerűen profiként hány öttusázó, profiként nyilván nagyon-nagyon kevés, öttusázó létezik. Az a sportág azért egy elég hosszú ideje küzdködik identitásválsággal, vezetői válsággal, ahol ugye a német elnöknek gyakorlatilag egyre fontos, hogy ő a pozíciójában maradhasson, semmi más nem számít, ugye Klaus Schormannnak. Hát amikor a biatlonosok kiváltak a szövetségből, azután a biatlon egyre inkább egy látványos, baromira jó sportág lett, amely televízióban is elképesztő nézettségeket tud hozni. Most az, hogy behoznak egy másik sportágat, amit most már egyre erősebben tagadnak, hogy ez a bicikli lenne már, pedig ugye a bicikli volt felvet először. Ha mégis a biciklit hoznák be, akkor mondjon már bárki egy érvet itt a jelenlevők között, hogy mi a bántos rosszabbért választaná valaki a triatlonnal szembe akkor az öttusát?
Én
szeret vívni.
Ne figyelj, nekem egyébként pont az jutott eszembe, hogy ez akkor még a triatlonnál is egy királyabb sportág, abból a szempontból, hogy összetettebb. Tehát, hogy a sportágok közötti rangban ez akkor afölé kerekedik, mert itt tényleg öt sportágban kell kiválónak lenned ahhoz, hogy jó eredményt érjél. Egyébként én is gondolkoztam ezen, és ez jutott eszembe, és nekem is pont a triatlon, meg például a triatlon jutott eszembe, hogy valahogy marketing szempontból ez mégis egy, azt érzem, hogy egy picit jobban eladott sportág, mint az öttusa. Hogy emiatt nem volna az hülyeség, hogyha úgymond az öttusa lenne a triatlon király, feletti királysportág. De ez az én magánvéleményem, nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e.
De ez egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként mondasz, mert tényleg, ha valaki megkérdezni tőlem, hogy coolabb-e a triatlon az öttusánál, a válaszom egyértelműen igen lenne. Ha megkérdezni valaki, hogy mitől coolabb a triatlon, fogalmam nem lenne, nem tudnék rá válaszolni. De egyébként talán az, hogy sokkal menőbb versenyek vannak mögé rakva.
Hát meg menő márkák. Például most nem akarom kimondani annak az energiaital. Például a Red Bull elég sok pénztől szerintem a triatlonba is. Ez például egy nagyon nagy dolog, hogyha nagy márkák mögé állnak ilyen sportágoknak. És akár TV közvetítésben jobb összefoglalókat készítenek, jobb műsorokat csinálnak belőle. Hát ti is tudjátok azért, hogy az nagyon sokat számít egy sportágnak, akár hogyha a Sport TV-n megy egy félórás összefoglaló műsor, de nálunk sem véletlenül fut egy csomó sportágnak ilyen műsorai. Ez nagyon sokat jelent, hogyha erre így szánnak pénzt, energiát, és olyan emberi erőforrást, aki minőségi terméket fog ebből gyártani, mind a mellett nyilván azt hozzá kell tenni, hogy fantasztikus sportteljesítmények vannak ezeken a versenyeken. És ez egy sportágnak rengeteget tud jelenteni. És én nem tudom, hogy az ötusában ez, mondjuk végülis Attila már valamelyest válaszolt erre, hogy az ötusa vezetése ezek szerint nem az volt a célja, hogy egy olyan eladható sportágat csináljon az elmúlt időszakban.
De ez nem igaz, már bocsánat, abból azt mondom, hogy pont valahol az ötusának az is a halála szerintem, hogy mindennek próbálnak a tévé alá feküdni, és már lehetetlen át valakit az egészet eleve, ugye már amióta érted, lézerpisztolyjal lövöldöznek, meg próbáltak gyakorlatilag ilyen egynapos eseményt csinálni az egészből. Pontosan az veszett ki belőle, amitől szerintem igazán fel tudtál nézni a régi nagy ötusázókra. Érted, hogy nem egy ilyen hosszú valami, egy egészen más jellegű sportág lett ebből az évek során, sőt azt látod, hogy gyakorlatilag 5-10 évente variálják át az egészet, majdhogy nem az alapoktól kezdve, és én, jó, tehát nekem egyébként is a hagyományos magyar sikersportágok azok valahogy pont olyan az ízlésem, soha nem álltak hozzám közel az ötusa, meg aztán tényleg a legművibb az összes közül. Valahol annak is köszönheti nyilván ugye azt, hogy ilyen hosszan, vagy ilyen régóta benne van az olimpiai programban, hogy ez Kuberten Bárónak volt a saját, nem tudom, az szüleménye vagy elképzelés, hogy ha már lesz modern olimpia, akkor legyen egy modern változata is az ötusának. Ugye Modern Pentathlon az angol neve ennek, most ebben jelen pillanatban semmi modern nincsen. És amellett, hogy áldoznak persze erre az egészre, például azt meg nyilván nem tudják megoldani az olimpiákon, meg a nagy világversenyeken, hogy mondjuk mindenki a saját lovával lovagoljon, mert az már egy egészen más jellegű történet lenne megint csak, és akkor pont ezt a fajta visszaséget, amit a lovaglásból adódott, kivesznek. Nem találom sehol, most nem tudom már egy Twitterre, de... Facebookra, hogy hová írtam ki, de bennem az merült fel pont ezután az egész sztori után, hogy basszus, a 21. században miért ezzel vacakolnak, hogy legyen motocross, vagy legyen mountain bike, ez egy modern sportág. A lovaglás, érted, ki, hol, miben, miért foglalkoznának ezzel? Egy modern öttusának, hogyha ez a sportágnak a neve, miért lenne része a lovaglás?
De azzal egyetértesz, meg szerintem te is azért, hogy ha van sportág, ami nem is tudom, hogy ki mesélte, akinek a gyermeke öttusázik. Tehát ahhoz, hogy te ebből az öt sportágból versenyszerűen jó teljesítményre legyél képes, és jó legyél benne, most... Tehát abszolút nincs rangján kezelve ez a sport. Ez egy igazi királysport.
De saját magát nem kezeli a rangján szerintem. És tök érdekes, hogy ez az izgalmas kérdés, hogy a triatlon miért tudott ilyen szintre jutni, és miért tud ennyire népszerű lenni, és akkor meg az ötusa miért nem. És ott nyilván a sportág vezetését felől kell megközelíteni ezt a dolgot.
Igen.
Aztán lehet, hogy ebben az is benne van, hogy nyilván az ötusában a keleti blokk mindig is erős volt, és inkább nekik fontos, és azt meglátjuk, hogy ezekkel a sportágokkal mi a helyzet, ahol a kelet-európai befolyás az ennyire erős.
Máté, mennyire lenne tele a gatya akkor, hogyha most azt kapnád feladatul, hogy adj el egy ötusa eseményt, amelyikre mondjuk van egy éved. Egy év múlva lesz egy ötusa esemény, te vagy a fő sajtósa, külföldről, férfi.
Hát azért hirtelen jött ez a kérdés.
Jó, nyilván.
Így most a semmiből.
Hát nem figyelj, kell elköltözned.
Tehát itt Magyarországon lenne egy év múlva egy komoly öttusa verseny, amit igen, el kellene adni.
Add el, nemzetközileg.
Mindig. De várj, és még lovaglás van? Vagy
azért már, mondom, már jövőre. Mert ugye a párizsi olimpián még így lesz, tehát akkor jövőre. A klasszikusakkal.
Én azt gondolom, hogy az egyik első és legfontosabb egy olyan szponzor jelenléte, aki tud a klasszikus média megjelenéseken túl neked adni megjelenéseket. És most itt nem akarom elkezdeni, hogy Magyarországon kik azok a szponzorok, akik hogyha beállnak egy ilyen mögé, az...
Ki lenne a kommentátorod?
Hát a Haraszti Ádám és a Fülöp.
Aj, de hát figyelj, tudok én neked egy klasszikus öttusa kommentátort, aki budapesti VB-t kommentált a helyszínen, és a befutónára elrontotta a női versenyző nevét.
Kérdezem, most akkor majd
Vörös Zsuzsa, Vörös Zsuzsa befutott, Máté Pál pedig lekommentálta, hogy kollégánk Vörös Eszter érkezik.
Azért mondom, hogy...
A kollégánkat értettem hozzá.
Én csak a névrontásra emlékszem, tehát...
Én tehát ezt akarom mondani, hogy vannak olyan cégek, akik maguk is saját ügynökségeikkel olyan videókat készítenek, amivel brutálisan fel tudsz futtatni egy sportágat akár a Facebookon jó minőségű videók. És itt most Red Bullt már mondtam, de ez igaz a telekommunikációs cégekre, a nagy olajipari vállalatokra, illetve az energetikai szektorban lévő cégeknél is, és nagyon sok energiát fektetnék abba, hogy a social médiában valamilyen formában megjelenjen az, hogy az öttusa egy mennyire látványos, és mennyire nehéz sportág, és mennyi munka van abban egyébként, és szerintem ezt az emberek nem tudják, akinek nincsen közeli hozzátartozója, aki az öttusával foglalkozik, az nem tudja, hogy mennyi munka van abban, hogy egy öttusáz egy eredményt elérjen. És egyébként ebből a szempontból nem tartom rossznak ezt a döntést a lovaglásnál, mert ha tudod, hogy mennyi munka van benne, és egy szerencsétlenül kihúzott cetli, illetve ló, nem tudom, hogy ott pontosan sorsolják.
Ez a faktor teszi a komolyan lehetőségét nehézé számomra ennek az egésznek.
Így van, de hogy én azt gondolom, hogy a megfelelő social media jelenlét és a jól kiválasztott médiumokban való állandó jelenléttel tudsz emelni egy ilyen sportág rangján. És lehetséges egyébként, most nem akarok hülyeséget mondani, hogyha tényleg bicikli lesz a vége, lehet, hogy
könnyebb. Amit most nagyon tagadnak, hogy nem az lesz?
Remélem mountain bike, megmondani, én azt mondom, hogy legyen motocross.
Hát de egyébként, most ha jól belegondolsz, basszus... tényleg egy cross bike, vagy valami, nem tudom mi a neve ennek, a ilyen hegyi kerékpár, vagy valami ilyesmi, hát egyrészt oké, akkor már a Red Bull tolja.
Azért az a jelenlegi mezőnyt eléggé megszórná, vagy megszűrné, hogy mondjam.
Ez a jövőnek.
Azok, akik eddig tudtak lovagolni, azoknak meg kell tanulni most motocrosszozni.
Ez már ahhoz képest, amilyen változásokon átment az elmúlt két évtizedben, tényleg ez a sportág csak azért, hogy tehát olyan szinten
gyökert kiváltozott. A motocrosszban, tehát ha a ló tud szarul menni, akkor a motocrosszban
már nem ír rohadni. De legalább akkor érted, megvan a saját felelősséged a dologban, meg a saját embereit készítik fel.
És de nem az a probléma csavar, egyébként, nem csak azt akartam még kérdezni, hogy
a ló... De hát legalább a saját cuccodlan mész egyébként, a lóban így tényleg van, az volt van, a borzalom.
De a ló az nem az a probléma, hogy azért nem lehet mindenkinek saját lova, mert iszonyatosan drága föntartani, szállítani, stb.
Na jó, hát és egy cross motor esetére tök drága venni egy versenybiztosítást.
Nem csak ez a baj, hanem tök drága bevinni, adott esetben nem viheted be a lovakat az adott országba, mert olyan jellegű karantén kell. Tehát nem véletlenül volt az, hogy például
a Melbourne olimpián, ugye Stockholmban rendezték.
56-as olimpián a Stockholmban volt az egész komplet lovas verseny, mert nem vihetett be a lovakat.
Na jó, de ez nekem egyébként akkor is, tehát hogyha egy profi sportban nem a saját cuccodon vagy, akkor ez kb. Olyan, mintha lövészetnél azt mondanák, hogy ne hozd a fegyveredet, mert majd itt kapsz egyet. A vívásnál azt mondanák, hogy ne hozd a saját rostélyodat, meg ne hozd a saját kardodat, majd itt adunk egyet.
Hát vagy sírjus hogy melyik hozzá saját
létszett. Vagy teniszütőnél.
Nyilván.
Ott sorakoznak, és akkor kisorsoljuk, hogy ki.
Igen, de egyébként a kerékpár versenyről kapnál egy bicikli. Tessék, itt van. Állíts be magadnak, húzd fel egy kicsit a nyerget, kicsit kell, látom. És akkor menjél vele. Na, én szurkolok. Máté, egyébként figyelj, én fölvettelek volna. Nem nagy pénzért, de valamennyire azon.
Meg egyébként ez nagyon fontos, hogy az öttusa mögötti embereket úgy bemutatni, hogy tényleg mennyi munka van benne. És én az ilyen sajtó jelenlétét az öttusának egy kicsit azt gondolom, hogy nincsen megfelelő rangján kezelve ebből a szempontból. A világon, tehát nem csak Magyarországon, hanem nem világsztárok azok a sportolók, akiknek a sport teljesítményében ennyi munka van, és nincs helyén kezelve.
Mondjuk ilyenből még azért van egy pár sport az olimpiai programban, amiről ugyanezt el tudod mondani.
Akkor mindenkinek ajánlom magam.
Álláshalmozó leszel. Ádám, egyik utolsó munkanapod a Covid előtt egy csodálatos baseball mérkőzéssel. Tehát milyen volt neked az utolsó meccs, melyen az Atlanta hát legázolta a Houstont?
Igen, rémesen egy oldalú volt, de közben meg ettől egyáltalán nem volt unalmas, vagy nem éreztük azt, hogy ez ettől rosszabb lenne, vagy sőt, hát marhára élveztük az egészet. Megérdemelte, és főleg az utolsó meccs mutatja azt, hogy nem is lehet kérdés azzal kapcsolatban, hogy megérdemelte az Atlanta vagy sem ezt a győzelmet. Elég egyértelműen.
Attila, nézted a meccset?
Alapvetően néztem a playoffot, igen. Azt nem mondom, hogy mind a hat meccsét láttam a döntőnek, de meglepett, főleg az, mint augusztusig ezt az Atlantát, aki versenyképesnek tartotta, hát annak innen is gratulálok, el kell ismerni, az akkor zseniális lehetett. És ahogy múltkor is mondtam, én örülök, hogy így alakult, még akkor is, hogyha nem ezt vártam, hogy az Atlanta nyerjen a Houstonra. Fogadtam, minden emlékem szerint.
És láttátok De egyébként ugye a Bravesnél volt az, hogy ők voltak minden idők egyik legkevesebb győzelemmel World Series-be jutó csapata? Akik ráadásul meg is nyerték.
Hogy volt, hogy még a
meg augusztusban olyan
Igen, ilyen 2% esélyt adtak nekik arra, hogy megérik a World Series-t, valami ilyesmi.
Tehát konkrétan ilyen fos mérleggel a trade időpontjában, aki áll csapat, az nem jutott még be sohasem egyetlen a play-off-ban. Nem, hogy World Series nem nyert, play-off-ban nem jutott be.
Na jó, hát ezt azért ebben a kategóriában szerintem a két évvel ezelőtti St. Louis Blues nehéz lesz verni, amelyik januárban...
8-én nyerte meg a izőt?
Minden, januárban liga utolsó volt két napig.
És aztán 8-ként jutott be a play-offba, és megnyerte, nem?
Igen, hát olyan, hogy 8-ként valaki bejut a play-offba, és megnyeri, olyan már van, de az, hogy valaki dögutolsó legyen januárban az egész ligát nézve, és utána Stanley Cupát nyerjen, az már egy kicsit erősebb. Na, és láttátok egyébként a parádét? Tyler Macek milyen jól járt?
Na, én nem.
Nem? Jó. Tyler Macek, ugye az Atlanta Braves játékosa, A rájátszás egyik legnagyobb hőse, de most eleve az atlantai parádét úgy képzeljétek el, hogy egyes információk szerint a játékosokat szállító busz az nagyjából egy ilyen 50 km/h tempóban végigment a városon, szavaz szórakoztassátok a népeket, közben olyan, mintha itt csak simán mennénk A-ból B-be. Tyler Macek pedig leszállt a buszról egyszer csak, megérkezett hozzá egy rendőr, amikor vissza akart szállni a buszra, és így mondta neki, hogy fia, húzza meg kifelé innen, hát itt a játékosok vannak. De hát a játékosok engem az nem érdekel, kis ilyen letartóztatták a fiút. Voltatok már olyan buliba, ahol a saját bulitokból kidobtak?
Két héttel ezelőtt voltam.
Na, meséljél!
Másfél héttel ezelőtt. Nem saját buli volt, ezt most nem tudom, el szabadnám mondani, most lehet, most hogy, lehet hogy a barátnőm ezért engem ketté fog szállni, de most már mindegy.
Mire Bartával menti el, és nem vele, vagy mi?
Ne, a Bartával nem lehet bulizni, mert a Barta mindig olyan, hogy utolsó pillanatban lemondja. Most megvan
egy felől, a másik felől meg olyan, mint az osztályfőnök állna megmondja, hogy mit kéne csinálni.
Az igaz, de ez hozzátartozik. Nem, most be van tervezve egyébként, hogy megyünk valamikor Zolival, nem? Másfél héttel ezelőtt, vagy mikor elmentünk egy halloweeni buliba, és most akkor ilyen izé leszek, hogy meg nem nevezett szórakozó helyen voltunk, meg nem nevezett cég szervezésében, de az a lényeg, hogy teljesen indokolatlan módon...
Én is megneveztem az energiaitalgyártót.
Nem szabad, mert közeli barátnőmnek van hozzá kötődése. És a...
Munkakönyvnek hívják a kötődést?
Hát igen. Elmentünk egy helyre, és taxit próbáltam hívni hazafele menet, és a ruhatár mellett álltam, és egyik barátomnak próbáltam, nyilván be voltam rúgva, tehát ezt hozzá kellett tenni a dologhoz, de nem voltam bunkó vagy semmi, egy barátomnak szóltam, de nyilván hangosan, mert szólt a zene, meg stb., hogy nem tudok taxit hívni, és biztos egyébként még ehhez hozzáfűztem egy-két rágár kifejezést is. Mire odajött hozzám egy biztonságőr, megfogta a nyakamat, a nyakamnál fogva hozzávágott a falhoz, kiütötte a kezemből a telefonomat, és kirángatott a helyről, és igazából azóta sem tudom, hogy miért, és ugye elég közeli kötődésünk van a helyhez, és ennek ellenére sem tettek különbséget köztem és bárki más között egyébként, hogy teljesen indokolatlanul elkezdenek erőszakoskodni, és nem tudom, majdnem megverni, úgyhogy ilyen volt.
Na, hajrá, nekem Peter Murphy a Bauhausenek a rénekese jutott eszembe, aki egyszer valahol pár évvel ezelőtt lépett fel, azt hiszem Seattle-ben, amikor a biztonsági őr megelégedett, és koncert közben lerángatta a színpadról, majd kibaszta az utcára, mondta, hogy de hát én vagyok a zenekar, leszarom, ide te többet nem jössz be. Hát így. Meséljétek már, mi van a Veszprémmel, én itt be vagyok zárva, nem tudok semmi.
Nincs interneted? Még mindig?
Hát lehet, hogy vannak ilyen kereső szavak, amik le vannak tiltva, egyébként igen, ha ezt elfelejtettem azt mondani, hogyha esetleg a rossz hangminőség a Vodafone szponzorációjában hallatszódik.
Azt hittem, Attila, hogy azt fogod válaszolni, ami a Jay és Néma Bobban beli klasszikus kérdés az internettel kapcsolatban. De nem mondom.
Az, hogy mi történt Veszprémben? A Veszprém ma bejelentette a következő szezonra érvényes igazolásait, amelyek hát mondjuk így, hogy eléggé meglepőek voltak.
Na, Attila, részleteket.
Aktuális világsztár nincs köztük, viszont van köztük nagyon sok olyan játékos, nagyon négyet vettek, akikben rengeteg lehetőség rejlik. Én nyilván most neked ezt, hogy Dragan Pecsmábeket megvették, semmit nem mondod, hogy franciából
szerbé. A Nandból jött, tudom.
Szerb, tehát franciából szerbé lett beállós, aztán mellette jött Mikita Vájupov a Brestből, szélre, ahol azért kell, mert látszik ebben a szezonban, hogy ott az a vékony a Veszprém. Ugye megszerezték az egyiptomi Elderát, aki hát a világ egyik legjobb lövője a posztján. És nyilván ő is, és eddig mindenki a 20-as
éveik között. Őt Yahiának fogják hívni, Yahia mellett?
Ja, én ezen rögtem, hogy lesz egy Yahia, meg egy Yahia.
Igen. Tehát, hogy,
csak hogy szakmai kérdéseket is föltegyek.
Ez így van. Eddig mindenki ugye a 20-as éveik között, és a negyedik új igazolás, az ő meg még tínédzser. A Barta szerint belül lehet a világ legjobb játékosa egyébként, tehát ezt a kijelentést, ezt neki tulajdonítom, hogy egyszer ez bejön, nem vindikál a vehetőre, ugye Fazekas Gergő, aki az Éles Akadémiáról érkezik, ami a Veszprémi KKFT néven játszik az első osztályba, ezzel néven érkezik Veszprémbe. Ugye a Fazekas Nándének a fia, aki a maga idejében a világ egyik legjobb kapusa volt, hát a fia az inkább irányító átlövő.
A Lékai mennyire fog örülni egyébként, hogy egy újabb irányító érkezik a csapathoz?
Hát úgy érkezik, hogy egyből megy is, ha minden igaz. Őt kölcsön fogják adni egy BL-ben szereplő kisebb klubnak egy vagy két évre.
Ugyanazt az utat fogja bejárni, mint Ligetvári Patrik.
Hát ha már a Lékait említetted, akkor miért nem a Lékait mondtad?
Hát azért, mert őt már említettem, most csak a tudásról fitoktatom. Egyébként előttem az összes patront nagyjából.
Szóval ők érkeznek, itt a Márgucs hosszabbított szerződést, ha minden igaz. És az én szememben ez most egy nagyon-nagyon szimpatikus átigazolási politika, amit a Veszprém művel, és azt gondolom, hogy sokkal jobb ilyen játékosokat venni, mint idehozni olyan világsztárokat, akik adott esetben már kifelé mennek, de a nevükből még kurva jól tudnak élni és keresni. Nem azt mondom, hogy játszani, hanem élni és keresni. Szerintem ez így jobb. Nyilván lesz legalább két olyan poszt, ahol meg kell várni még egy-két lépést, hogy adott esetben mi lesz, mert például irányító poszton, hogy hangyafaszti sokan vannak most, de beállósban is, bárhogy is matekoztam, Pecs Mábek a negyedik, aki ezen a poszton szerepelhet, ugye Sipos, Blagotinsek és Nilsson mellett. Ebből még egy érdekes helyzet adódhat. De
a Sipos és a Blagotinsek védőként is külön jó, tehát hogy ők
nem lehet. A Blagotinsek most támad többet, de azért igen, alapvetően
ő is a négy ember, az négy ember erre a posztoló. Tehát én nagyon-nagyon remélem azt, hogy nem, bár nem hiszem, hogy abban hibában nem esnek, mint amikor már egyszer beleestek, hogy 555 fős kerettel mentek neki 100-nak, és az volt a baj, hogy kinek hány perc jut, és ki miért nem játszik többet. Ugye ezt tökül, hogy a holnap majd a Fradi jelenti be a saját keret változásait.
Erről majd a kézi vezérlésben hallgathattok.
Így van.
Na, menjünk át egy kicsit amerikai futballra. Először is gratulálnék a magyar-amerikai futball válogatottnak. 24-20-ra nyertek Törökországban, így veretlenül nyerték a B csoportos világbajnokságot. A kis csíra Bencsics Márk utolsó percekben mutatott támadó sorozata fordította meg végül a mérkőzést. Most jelen pillanatban intenzív levelezésben vagyok, ami egyedül abból áll, hogy én írtam már levelet, ők még nem válaszoltak török emberekkel, akik szervezték ezt a találkozót. Az egyiknek nem mertem írni, mert a török kormány szerepelt az e-mail címében, egyelőre még csak a másiknak mertem írni, hogy nagyon remélem, hogy a csütörtöki trestókban tudunk majd mutatni képeket erről a találkozóról. A másik, ami NFL-lel kapcsolatos, most miért röhögte Máté? Ilyen
elképzeltem, hogy erdogan@tud.gov.hu.
Hát majdnem, figyelj, kaptam két e-mail címet.
Amúgy, mindjárt, na mindegy.
Ez, mindjárt mondom, az egyiket úgy hívják, hogy Mansur Yilmaz, neki írtam. A másiket úgy hívják, hogy Gidem Özdemir, és akkor neki a kukac@gov.tr volt az e-mail címe, úgy gondoltam, hogy neki nem írok, mielőtt rátelepedik a Pegasus a telefonomra, vagy valami ilyesmi egy ilyen e-mail után. Szóval térjünk rá egy kicsit az NFL-re. Aaron Rodgers hazudott, vagy legalábbis össze-vissza beszélt, úgyhogy én nagyon remélem, hogy hamarosan majd remékelnek egy híres magyar filmet, és chicagói középiskolásoknak kötelező lesz megnézni a filmet, melyben Aaron Rodgers hazudik. A következő történt, ugye Rodgers pozitív tesztet produkált, és nagyjából a protokollból kiderült, hogy Aaron Rodgers oltatlan, ami önmagában nem bűn, ha valaki nem oltatja be magát, de ugye egy NFL-ben, meg egy csapaton belül is egészen más szabályok vonatkoznak oltott és oltatlan játékosokra, ha másból nem indulunk ki. Oltatlan játékosnak 10 nap karantén jár, zárójelben megjegyzem, én oltott játékos vagyok, és 10 nap karantént kaptam. Oltott játékos pedig 48 órán belül, vagy 48 óra után produkálható negatív tesztel bármikor kijöhet és csatlakozhat a csapathoz. Ez egy dolog. Viszont onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy Rodgers oltatlan, az egész ligának visszafelé kéne elemezni a dolgokat. Rodgers mikor jelent meg maszk nélkül sajtótájékoztatón? Rodgers mikor ment el Halloween bulira, ahova oltottként elmehetne, oltatlantként viszont nem, és Rodgers milyen promófotózásokon szerepelt az elmúlt hónapokban, amikor úgy számoltak vele, mint oltott játékos. Tehát teljesen hülyék ennél a ligánál, hogy nincsenek képben arról, hogy ki oltott és ki nem.
Ott egyébként nincs ilyen hülyeség, vagy nem tudom, hogy hülyesége ez, már nem merek állásfoglalni semmibe, de hogy a...
De nyugodtan.
Hogy az oltás, az, hogy valaki oltott vagy oltatlan-e, az ilyen magán vagy személyiségi jogoknak minősülések, azt nem tudhatják? Ezt most kérdezem, hát, nem mondom.
Nyilván, de hát de te alkalmazottja vagy ennek az egésznek. Tehát a csapatnál elméletileg tudniuk kell. Tehát olyan, szerintem olyan nincs, hogy a csapatnál nem tudják azt, hogy te oltott vagy nem. De pont ez világít rá ennek a hülyeségére, hogyha te, mint az NFL, egy ellenőrző és végrehajtó testület is vagy a saját szabályrendszeredben, hogyan kapod el a szabály ellen vétő játékosokat, hogyha fogalmat sincs az oltottsági státuszukról?
Hát ezért egy hülyeség, amit mondanak sokszor, sok helyen, sok országban, pontosan ez, hogy az személyiségi jogok, és akkor ezt se azt nem szabad tudni, hogy valaki oltott vagy oltatlan, se azt, hogy éppen pozitív vagy negatív, ugye erről sok vita ment már.
De itt jól értem, itt arról van szó, hogy az nem fix még, hogy a Rodgers kamuzott-e, vagy az NFL tök hülye. Nem? Tehát itt ez a kérdés, Galuska, nem? Tehát,
igen, ez is a kérdés. Hát Rodgers adott egy interjút, melyben szépen elmondja egyébként, hogy miért nem oltatta be magát eddig, amivel vagy egyetértesz, vagy nem. Vagy azt mondod, hogy igazad van, vagy azt mondod, hogy tök hülye vagy. Ez a te hozzáállásodon múlik egy és egyedül. Csak ugye innentől kezdve lett fura, hogy az NFL is elkezdte vakargatni a fejét, hogy hát eltiltásra nem számíthat, de mondjuk pénzbüntetésre igen, ha kiderül, hogy oltatlanként és mutogattak az Instagramról képeket, szerepelt ezen a Halloween bulin a csapattársaival. Vagy elment promófotózásra 2 hónappal ezelőtt ide meg oda, amit oltatlanként nem tehetett volna meg.
Egy picit olyan érzésem van még, talán az előző szezonban volt a LeBronnal egy hasonló helyzet, hogy azért Rodgers is egy olyan szinten van az NFL-ben, hogy inkább azért vakargatják a fejüket, hogy ne büntessék, ha valami ilyen történik, mert a Jamesnél volt valami, hogy megszegte a szabályokat, és már majdnem úgy volt, hogy elindul, balhé lesz és eltiltják, aztán hirtelen kijött egy közlemény, hogy de az egy szigorú protokollok szerint zajló esemény volt, és hogy ezért végül őt nem tiltották el. Én most annyira ezt az NFL-es történetet így nem ismerem, de egy picit azt gondolom, hogyha mondjatok már most egy nagyon béna kis csapatot, ami van olyan az NFL-ben most?
Hogy lenne?
De nem, ami kifejezetten kicsi és kis csapat. Vagy kis piacon, mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ott a 42. elkapó, ha ugyanezt csinálta volna, őt azonnal mindenre megbüntetik. De ugye
ja, hát nyilván egyébként azért a közleményben az is volt, hogy pénzbüntetésre számíthat ő is a Green Bay Packers, de eltiltásról szó sincs természetesen. Ugyanakkor... Na, most elfelejtettem a keresztnevét. Milyen lávnak hívják a csereirányítót? Azonnal mondjátok meg. Már összes hallgató ordítva vagyok egyébként. Nem?
Love is in the air.
Jó, Jordan Mivel Love egyébként. Jordan Love szerepelt. Mátész, legalább neked tudnod kellett volna. Jordan Love szerepelt egyébként a jelenleg COVID listán szereplő Aaron Rodgers helyett. tegnap este, igen, tegnap este 10:30-es meccs volt, ugye tegnap este a Green Bay Packersben vereséget szenvedtek a Kansas-től, de a kisfiú annyira nem égett meg, most volt kezdő életében először, ugye az ő draftolása után kezdett el egyébként Rodgers hisztizni, hogy minek hoznak az ő nyakára egy potenciális később kezdővé válható irányítót, de most az első kezdő meccsén nagyon nem égett meg a fiú, nyomás alatt azért még látszott rajta, hogy túl sok rutinja nincs ezekben a dolgokban. Viszont lesz a rutinja a rendteremtésben lassan az NBA-nek, Máté, mert nekem most tényleg nagyon úgy tűnik, hogy ilyen viselkedés tréningeket indított el általános igazgatók között. Múlt héten még nem beszélgettünk.
Nem általános igazgatók, az egyikük tulajdonos.
Az egyikük tulajdonos, jó. A másikuk általános igazgató, kezdjük az általános igazgatóval. Robert Sarver, imádom a nevét egyébként.
Nem, ő a tulaj.
Mondom, hogy ő a tulajdonos, akkor is imádom a nevét. Ugye nála múlt héten robbant ki nagyjából a botrány, hogy belső vizsgálat, mindenféle rasszista és nőgyűlölő megjegyzések, neki ugye a WNBA csapata is, nem?
Nem, ott nem volt belső vizsgálat, ott azt lehetett tudni, hogy az ESPN fog írni egy cikket, meg küldtek egy csomó kérdést nekik, és előre kommunikálták, hogy abszolút nem értenek egyet ezzel, ennek a cikknek a tartalmával, mert csomó valótlanságot állít. És akkor múlt héten jött ki ez az ESPN cikk, ami ilyen nagy leleplezés volt. Az, tulajdonképpen ilyen Sarver elleni támadásnak lehetne értékelni.
Nagy leleplezésnek tűnt egyébként, mert én végigolvastam azt a cikket, és olyan nagyon-nagyon sok dolgot nem találtam benne, amire azt mondanám, hogy hajamat téptem.
Erre nagyon nehéz mit mondani, mert nyilván a munkahelyi viszonyokat, meg nem tudom, az ilyen dolgokat nem tudom pontosan értékelni, meg mindenféle részlet azért nem jött ki. Gondolom, itt lesz egy vizsgálat, és azután fog sok minden kiderülni, de azt gondolom, hogy ez a cikk azért ahhoz kevés volt, hogy őt megbuktassák, vagy vele eladassák a franchise-t, mert míg a Clippers esetében az előző tulajdonosnál mindenféle hangfelvétel bizonyította a különböző rasszista megnyilvánulásokat és megszólalásokat.
Ez itt ugye Donald Sterling volt, akinél szintén rasszista és nőgyűlölő, vagy ilyen szexista megjegyzések voltak, ami után Adam Silver kötelezte őt, hogy adja
hangfelvétel,
el.
És akkor vette meg Steve Ballmer a Clippers-t, de itt igazából a történetben az a... Az a helyzet, hogy picit, ahogy olvastam a történeteknél, néha volt egy olyan érzésem, mint amikor a sértett fél előveszi a rasszista kártyát, akkor, amikor számára kedvezőtlen döntés születik. Mert például Earl Watsont hozták elő, mint edzőt, aki egy picit olyan érzésem volt az olvasás közben, hogy mindig ő vette elő a rasszista kártyát olyan esetekben is, amikor lehet, hogy az nem volt valós, mint hogy amikor őt kirúgták, akkor előtte, hogy egy fehér tulajdonos nem kérheti az ő színesbőrű edzőjét arra, hogy rúgja ki a színesbőrű ügynökét. És egy picit olyan érzésem volt, mert itt szerintem megáll például a Sarver védekezése, aki azt mondta, hogy ő nem... Hogy is volt? Hogy ezzel a klub iránti hűségét akarta bizonyítani, hogy ezért kérte arra, és semmi köze nem volt ehhez a rasszizmusnak. És egy picit ilyen érzésem van, hogy itt most így berepültek a történetek, amik megtörténtek sok évvel ezelőtt, és akkor van egy csomó olyan eset, amikor most így utólag azt nyilatkozza valaki, hogy hát igen, akkor röhögtem rajta én is, de most már azt gondolom, hogy hát az valóban helytelen volt, hogy akkor olyan megszólalás született. Tehát igen, most egy ilyen lehetséges, hogy egy ilyen tisztulási folyamatot akar az NBA.
Na de várjál, akkor viszont menjünk át Portlandbe, mert az nekem az még durvább az a sztori ebből a szempontból. Tudom, nagyon gyorsan fogjuk csinálni, mert egyébként a Máténak mennie kell. Neil Olshey, általános igazgató?
Ő GM, igen.
Igen, ő a GM a Portland Trail Blazers csapatára. Na most ez a csávó, ez arról híres, hogy ha olyan kedve van, akkor ne kerülj a szem elé, mert el fog küldeni a picsába. Azt írták róla, hogy borzasztóan rosszul viseli, hogyha valaki inkompetens a munkahelyén, és rosszul végzi a munkáját. Itt így viszonylag nehéz, viszont hát, hogy nagyon durván is tud ezekkel az emberekkel beszélni, emiatt a Portland egy belső vizsgálatot indított vele szemben.
Hát a Portland, igen, az ő neve van megemlítve, de igazából semmit nem tudni róla, mert hogy ezzel kapcsolatban semmi hivatalos tájékoztatást nem adtak, hogy konkrétan pontosan miről van szó. Annyit lehet tudni, hogy a klub egyik alkalmazottja tett bejelentést vele szemben, és most bejelentette a tulajdonos, hogy a vizsgálatot lefolytatják a klubnál, és ez zajlik éppen. Úgyhogy erről olyan sokat nem tudok, de egyes forrásokban ilyen bullying-szerű dologról írnak, de tényleg részleteket nem tudni ezzel kapcsolatban.
Volt már
de...
olyan főnököd, aki állandóan ordított veled?
Nem.
Vagy aki így állandóan ordított másokkal? Mert nekem volt már szerencsém ilyen főnökhöz, és így nyilván a pokolba kívántam, de a világon nem jutott eszembe az, hogy ezt az embert így mint úgy jelentenem kellene, vagy ilyesmi.
Nem volt szerencsére, és hát változik azért az évek során változott a világ, és most úgy néz ki, hogy az NBA-ben ezt egyre kevésbé tolerálják, hogy ilyen vezetők legyenek, és azért indítanak ilyen vizsgálatokat, viszont ne haragudjatok, nekem most tényleg mennem kell, és további jó podcast felvételt és podcast hallgatást kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen, Máté, majd egyébként ne felejts el.
Hello, Máté. Jó,
mert hogy te rögzítesz, addig még azért Attilám.
Igen, ahogy írtam, én most kérdés. Megállítom, stoppolok, és indítsatok egy új felvételt.
Na. Végre megszabadultunk ettől.
Még pont itt vagyok, köszi.
Milyen volt a Forma 1 a hétvégén, Ádám?
Na, ugye, mi a adás előtt beszélgetünk tényleg erről még Attila, hogy én igazából készülök már nagyon a 100. adásra. Úgy volt, hogy kihasználtam, hogy a hétvégén tényleg volt időm nyilván mindenféle sporteseményeket nézni, bele tudtam az Arsenal meccset is, majdnem végig tudtam nézni a második fél idejét, itt még azért a felébredéssel problémák voltak. De lényeg, hogy szépen elterjesztem, megnézem a Forma 1-nek az elejét, aztán átkapcsolok a Milán Interre, milyen jó lesz az este. Oké, meg is néztük az F1 rajtját, szépen átkapcsoltam, hogy ott a felvezetésben viszonylag sokat a rajt után láttam a Milán meccsből, sőt, még az első fél időt is nagyon jól végig tudtam nézni. A második fél idő elején olyan gyönyörűen aludtam itt a kanapéban, olyan szépen, de gyakorlatilag végig aludtam a teljes második fél időtekben. Úgyhogy azt gondolom, hogy maximálisan felkészültem már most már azt, hogy Zoli bácsi megérkezzen hozzánk.
Figyelj, te többet, te tovább írtad, mint én, az az igazság.
Azt hittem, hogy mint ő.
Nem, hát szerintem ő bele se kezdi el ettenedbe. Én ugye arra még emlékszem, hogy Verstappen megelőzi Bottast és Hamiltont.
Akkor mindent láttál szerintem.
De ez így van, mert ez az első kanyarban volt, de már az ötödik körre nem emlékszem. Arra igen, hogy reggel 4:30 van.
A VTCR jobb volt, Ádám?
A VTCR sem tudtam felébredni, sajnos az következik abból, amit említettem az előbb. De hát egyébként jó. A VTCR szinte mindig jobb, tehát azért, hogy nyilván az adottságai is másak egyébként a túrautózásnak, ezt hozzá kell tenni, sokkal inkább beleférnek a testesteleni küzdelme, sőt úgy is van kitalálva a rendszer, hogy szorosan legyenek egymáshoz a versenyző, pont ezzel, hogy módosítják folyamatosan, ugye akár a BOP-t, a Balance of Power, tehát a motor teljesítmény, meg még akkor az extra ballasztokat is, amiket cipelniük kell esetleg a túlságosan jó teljesítő csapatoknak, úgyhogy a VTCR legtöbbször jobb, bár egyébként a második futamok, amelyek hosszabbak, azért tudnak ott is szintén néha unalomba fulladni.
Van még kérdés az utolsó futam előtt?
Persze, az mindenképpen van, mindenféle fajta kérdés van, de...
Azt hiszem mindenféleképpen van.
Azt hiszem mindenféleképpen nagy kérdés, hogy kinyeri az utolsó futamot.
Na ugye.
Na és akkor mi volt, Ádám, neked a hétvége legjobb sporteseménye?
Hétvége legjobb sporteseménye? Na figyelj, ami nem aludtam el.
Ami éjjel volt?
Az Álvarez-Kelle Plant match volt, ami egyébként jó volt. Plant abszolút többet hozott annál, mint amire számítottam, mint amit én vártam volna tőle.
Ha valaki nem tudja, ökölvívásról van szó. És a 11. menethez érkezünk hamarosan.
Így. Én 9-et jósoltam Plantnek, úgyhogy azt mindenféleképpen felül teljesítette. Jobb volt azért a Melo egyébként is, ott aztán meg tett arról, hogy végképp eldöntsön minden fennálló kérdést azzal a meccsel kapcsolatban. Nekem egy picit a szokásosnál fásultabbnak tűnt, de mondjuk meghúzta erőteljesen ezt az évet Canelo, úgyhogy nem tudom, hogy ezt mennyire kell ennek betudni, de egyébként meg megint szuper volt, úgyhogy...
Azzal egyetértesz, hogy jelen pillanatban ő a punt for punt legjobb ökölvívó?
Hogy mondjam, tehát én nem mernék, azért nem mernék csak ilyen kijelentéseket tenni, mert nem vagyok annyira képben azért. Tehát én nagyon szeretem a profi boxot, de körülbelül így a legextrább, meg a legnagyobb hírveréssel járó meccseket szoktam kb. Megnézni. Tehát nem merném magamat különösebben szakértőnek nevezni, de az biztos. Meg hát alapvetően ez a világszinten a vélekedés vele kapcsolatban.
Hatalmas szerencsénk van, hogy itt van velünk Monc Attila is, aki születésnapján elmesélheti erről a véleményét.
Figyelj, szerintem Én elfogult vagyok Lomachenko irányában. Ezt sose tagadtam, sose fogom tagadni. De az, amit idén csinált ugye Álvarez, mindig aztán 4 meccse volt, de 3 biztos.
Igen, aha.
Azelőtt egyrészt le a kalappal. Másrészt Lomachenkónak baromi nehéz megmagyarázni a Teofimo López elleni 2020-as vereségét abban az esetben, hogyha ő tényleg azt gondoljuk, hogy ő a pound for pound lista vélovasa. Ezért levetkőző elfogultságomat azt kell mondani, hogy igen, jelen pillanatban Canelo Álvarez a number van az ökölvívásban.
Nem vagy túl szigorú Lomachenkóval? Egyébként egy vereség miatt?
Az ugye már második volt neki.
Jó, oké, okay. De most egyet emeltél ki.
Nézd, ugye emeltem ki valóban. Ráadásul ugye nem egy senki ellen szenvedtem, mert Teofimo López is vele 15-0-val jött arra a meccsre. De azt gondolom, hogy a két veresége, ugye López, illetve még első meccsén, vagy második meccsén Orlando Salido ellen, az most picit többet nyom nálam alatba, mint az, hogy Canelo Álvarez, akinek szintén nem veretlen, ez csak az a veretlen, csak az a jó boxol, aki veretlen boxol, ezt a mítoszt azért felejtsük el kurva gyorsan szerintem.
Hát meg főleg egy olyan boxol esetében, aki az egyetlen vereségét Floyd Mayweatherrel szemben szenvedte. Tehát az egy lehet, hogy vállalható.
Igen, tehát ugye az vállalható.
Túl sok vereség. Jó boxoló, akkor nem lenne a világom.
Így van.
Igen. És ugye azért, ha megnézzük, ugye Álvareznek van egy veresége, ugye Mayweather ellen, meg van két döntetlenje, amiből az egyik az ugye Golovkin elleni, majd a második meccset, tök mindegy, hogy hogyan, de megnyerte, ugye az megosztott pontozással nyerte meg. A másik döntetlenje meg az ötödik profi meccsén volt talán, tehát az meg nagyon-nagyon régen volt, és azért, ha megnézzük, hogy kikkel, ugye Mayweather-től 2013-ban kapott ki, amikor ő még felfelé jövő bunyós volt, hiába volt irgalmatlan mennyiségű meccs, akkor még azért nem volt világsztár. Mayweather meg nagyjából akkor volt a csúcson, tehát azért az a mérkőzés, ez tökéletesen beleillett egyébként abba a képbe, ami Mayweathernek az ellenfél választásáról szól, hogy tudnék, ő zseniálisan tudta azt kiválasztani, hogy kivel mikor kell boxolnia. Tehát az mellett, hogy világklasszis volt, meg Isten volt, de az mellett azért a menedzsment meg ő is nagyon-nagyon szépen dolgozott azon, hogy kivel mikor kell boxolni. Most, hogyha utána végignézed azt, hogy a Canelo kiket pofozott ki a ringből 13 óta, és mondjuk azt, hogy megverte Miguel Cottót, megverte Amir Khant, megverte Golovkint. Most Chávezt azt nem tudom vasorolni, mert őt szerintem túlértékelt boxoló volt, de megverte Kovaljovot, méghozzá úgy, hogy kijutotta Kovaljovot, ami nagy, engem kicsit meglepett, megverte Billy Joe Sanders-t mondjuk, 30-0-val lépett ringbe, tehát ugye csávó, akit odaadtak neki, azt megverte.
És 4 különböző súlycsoportban azt is tegyük hozzá. Tehát, hogy az megint csak egy magáért beszél dolog, és az nyilvánvalóan megint csak a világnagyságoknak a sajátja, hogyha ennyire sokoldalúak képesek lenni, és ennyi súlycsoportban képesek gyűjteni a skalpokat.
Na, abszolút értett. Hát szerintem most igen, Canelo Álvarez a legjobb boxol.
Na, engedjétek be a futárt. Ki lesz nem a következő nagyon-nagyon jó boxoló, akinek hát ökölvívó karrierje most indul? Deron Williams vagy Frank Gore. Ugyanis kijött a hír, miszerint amikor Jake Paul majd összecsap Furyval, na nem Tysonnal, hanem testvérével, Tommy Furyval, az egyik előmeccset az egykori NFL játékos Frank Gore, az NBA játékos Deron Williams ellen vívja majd.
Én tényleg nem értem ezeket az embereket. Jó, hát figyelj, tudod, van az a pénz, amiért korpásodik a hajad, van az a pénz, amiért elvésed a monoklit, vagy nem tudom. Nem tudom, mi motiválja ezeket a csávókat, vagy...
Igen, csak egy kicsit olyan érzésem volt, amikor így ilyen, és akkor ezt most nagyon-nagyon idézőjelbe teszem, mint hogy egy ilyen freak show-t néznél körülbelül. Tehát
jó, nem tudom, nyilván Frank Gore-nak a pályával annyira nem vagyok tisztában, de Deron Williams, hogy kétszeres olimpiai bajnok.
Igen.
Mi van?
Frank Gore meg, hát figyelj, Frank Gore-t Budai Zoli becsülte le egyes egyedül, mert amikor hát egy komplet, majd hogy nem komplet szegment szenteltünk annak, hogy figyelj, ez a csávó túl van a 15 ezer futott yardon az NFL-ben, azért így, ez egy hatalmas teljesítmény, Budai Zoli csak egyet mondott, hogy jó volt, az három szigetkör.
Szép. Nagyon szép.
Úgyhogy így.
Nem, de... nyilván arról is szoktunk beszélni, hogy azért az sokszor megesik. Nem vagyok tisztában azzal, hogy érted Deron Williams-ék, vagy akár Fengon milyen körülmények között él jelen pillanatban, de hogy nyilván sokszor utat is keresnek azok a sportolók, akik nem találják magukat azt követően, hogy befejezik mondjuk az aktív pályafutást, meg van ugye, hogy viszonylag gyorsan sikerül felélniük a korábbi tartalékaikat, pontosan azért, mert nem tudják, hogy milyen módon kéne élniük normálisan az életüket, és nem akkor, amikor a sztárfizút kapják éppen az aktuális csapatuknál. Lehet, hogy ez is benne van ezekben a dolgokban. És ez nyilván megint a szomorú oldal, amiről kevesebbet beszélünk az amerikai sportágakról.
Hát én nem vagyok abban biztos, hogy ez lehet az ő esetükben. Lehet, hogy inkább tényleg csak ez az útkeresés, hogy mihez kezdjenek. Én azt ajánlanám nekik, ne ezt.
Azt én is.
Na, úgyhogy a többieknek meg azt ajánlom, hogy jövő héten is tartsanak velünk. Köszönöm, hogy most itt voltak. Attila is eltűnt. A végén Ádám ketten maradtunk. Tudod, ennyi. Miért van ez egyébként? Mert nem vállalnak sort közösséget, fertőzöttek.
Ennyi.
Pontosan. Kitaszítottak
apát
vagyunk faszát. Mi. Visszajött Attila. Boldog születésnapot kívánunk újra.
Boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Vigyázzatok magatokra, gyógyuljatok.
És akkor találkozunk a Too Hot to Handle adásában, melyben Johanna, a női pápa, Vlad Tepes, Dracula, Bram Stoker és Monc Attila szerepel majd. Sziasztok!
Sziasztok!